Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 5-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Fátyol felhők tarkítják ma az eget, néhány kisebb záporra is lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, miután vállalta, hogy rendezi a magyar kisebbség jogait.
Korrupcióval gyanúsított fideszes MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben.
Afrikai sertéspest is jelent meg egy szabolcsi telepen, 3000 állatot kell leölni. Mondjuk a részleteket. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot 2 éve akadályozó magyar vétó.
Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése előtt.
Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lehet Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Részletek Baracka Esztertől.
Nem csak Magyarországnak voltak fenntartásai, illetve kétségei Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, úgyhogy jól látható, hogyha ezeket sikerül is eloszlatni, egészen biztosan sok bizonytalansági tényező van még a rendszerben. Így az az ukrán remény is, hogy Kijev jövőre az Európai Unió tagja lehet, nem tűnik reálisnak, hiszen nagyon hosszú időnek kell lenni, teltelnie ahhoz, hogy minden feltételnek megfeleljenek, és egyelőre az ukránok nem hajlandók elfogadni semmiféle köztes megoldást. Például legutóbb, amit a német kancellár tett, ami egyfajta, hát mondjuk úgy megfigyelői státuszt, egy társult tagságot ajánlana Ukrajnának.
Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak tegnap a Nemzeti Összetartozás napján. A Kossuth téren az ünnepélyes zászlófelvonás után tartott beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben, és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban. Ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
A szlovák külügyminiszter visszautasította a magyar kormányfő Magyarország határaival kapcsolatos kijelentését. Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos.
A miniszterelnök szavaira Juraj Blanár úgy reagált, az első világháborút követő trianoni béketárgyalások világosan kijelölték az ország határokat. A szlovák diplomácia vezetője egyúttal hangsúlyozta, a baráti és konstruktív kapcsolatokat a történelem és Szlovákia területi egységének és szuverenitásának kétségbevonása nélkül lehet fenntartani a két ország között.
Magyarország támogatja Írország azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának Soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását.
A két vezető emellett biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadult szabadított, több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában.
Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a hetes cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztatott le a bíróság a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. A börtönbe került politikusok között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt, korábbi országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzt fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Víg András összefoglalója.
Fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat, valamint a gyanú szerint őket lefizető vállalkozókat állítottak elő a rendőrök csütörtök reggel a budai központi kerületi bíróság főutcai épületébe. Elsőként Őrsi Gergely második kerületi polgármestert hozták meg, akit megbilincselve vezetőszáron vittek a nyomozási bíró elé. A központi nyomozó főügyészség Őrsi Gergely mellett elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester, Matisz Károly és Szalicki Tünde momentumos önkormányzati képviselő, illetve két vállalkozó letartóztatását indítványozta. Velük együtt az ügynek 32 gyanúsítottja van, köztük a volt DK-s Kis László óbudai polgármester, Ceglidi Gergő volt MSZP-s alpolgármester, és Gór Csaba fideszes választókerületi elnök is. Mondja Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője.
A közölt megalapozó gyanú lényege szerint parkfenntartási munkákat, valamint közétkeztetési szolgáltatás végző cégcsoportok érdekében vállalkozók 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegettek. A vesztegetési célra kifizetett összeg meghaladja a 2,5 milliárd forintot.
A több mint 4 óránál tartó meghallgatás után a bíróság a szökés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye miatt elrendelte a 6 politikus és a 2 vállalkozó letartóztatását. A döntés 1 hónapra szól, a kényszerintézkedés azonban a bíróság az ügyészség kérésére újra és újra meghosszabbíthatja. Valamennyi gyanúsított fellebbezett a döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatája, így a bíróságról egyenesen a börtönbe vitték őket.
Az ügyre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, több mint 2 milliárdos korrupciós ügyben.
Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist.
A Nébik ellenőrei egy 3000 állatot tartó vállai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Berekben, közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
Természetesen a hatóság intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertés ágazat szereplőit az agrárminiszter, az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos, a vírus embere nem veszélyes.
Illetéktelenek elzárták a Szeged melletti Algyői főcsatorna egyik zsilipét, miközben a matyiéri tározót töltötték vízzel. A szakemberek még időben észlelték a problémát, így a csatorna nem öntött ki. A helyszínről Maja Lilla tudósított.
Nem egy apró csintevésről van szó, hiszen itt sokkal nagyobba is lehetett volna. Valószínűleg egy fogóval tekerték le. Ha nem észlelték volna időbe, akkor akár ezek a zsilipák, vagy az itt lévő szivattyú rendszerek is károsodhattak volna. Hogyha valaki ezt a rendszert megakasztja, akkor itt nagyon-nagyon komoly problémák léphetnek fel, például a mezőgazdasági öntözések során, hogyha még el is romlik egy ilyen berendezés, akár 2-3 napra, vagy akár többre is felfüggeszthetik az öntözéseket, amelyek egészen elképesztő károkhoz vezethetnek itt a térségben. Azt kérik az emberektől, hogy mindenki nagyon figyeljen oda, és hogyha valami hasonlót tapasztal, akkor a vízügyi igazgatóságot az illetékes területen azonnal értesítse, hogy minél hamarabb közbe lehessen lépni.
Aszbeszt-szennyezés miatt két területet zár le ma a Gyesef Szombathely térségében.
A vasúttársaság reggel lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az autósokat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabb abban mentesíteni a szennyezett területeket.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen Budapest felé, Fonyód elkerülő szakaszán. A 152-es kilométernél csak a külső sáv járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK infomunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál sávlezárásra kell készülni, mert korábban beszakadt az útpálya. A második kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében csatornát javítanak, itt félpályás lezárás nehezíti az áthaladást. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután több felé eleredhet az eső, a Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz.
Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás Krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője, jelentette be a klub. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a mai finek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára a karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője, jelentette be hivatalos oldalán a klub. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. Hátrányból fordítva 4-2-re nyert az Újpest hazai pályán a Nyíregyháza ellen a férfi futszál NBA döntőjének harmadik mérkőzésén, így megőrizte pályaelőnyét és egy győzelemre került a bajnoki címtől. Tovább jutott a csoportból a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Az utolsó két csoportmérkőzést tegnap rendezték. A mieink először 21-18-ra kikaptak Ausztráliától, de mivel ezt követően 17-6-ra megverték Mongóliát, harmadikként tovább jutottak. A magyarok Lettországgal játszanak majd a 8 közéjutásért. Andrejeva Havalinska döntőt rendeznek női egyesben a Roland Garroson. A francia nyílt tenisz bajnokságon tegnap játszották a két elődöntőt. A mindössze 19 éves orosz Mira Andrejeva két szetben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. Ezt követően a selejtezőből indult lengyel Maja Hawalińska 7-6-6-4-re nyerte a 25. helyen kiemelt orosz Diana Schneider ellen. Európa-bajnoki szintidőt futott Mátó Sára a női 400 méteres gátfutásban egy szentpölteni emlékversenyen. A magyar versenyző 55,8 másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát. Köszönöm a figyelmet!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
2026. június 5-e péntek Fatime névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Alig találnak idény munkást a gazdák a zöldségek és a gyümölcsök betakarítására. Mekkora a gond és hogyan lehetne orvosolni? Még 7 óra előtt kérdezem az ágazat képviselőjét. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége, amelyre válaszul a győri polgármester felfüggesztette tagságát a szervezetben. Erről és az önkormányzatok előtt álló kihívásokról is kérdezem az új vezetőt, Cserpalkovics András székesfehérvári polgármestert 4:45 után. Mi lehet a Fidesz megújításának, megújulásának a kulcsa, és kiknek hogyan segít a párt által létrehozott védvonal? Ennek is utána járunk még 8 óra előtt Havasi Bertalannal, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatójával. És támogatják az ipartestületek a Kata újbóli kibővítését, hogy miért és hogyan lehet majd elkerülni a korábbi visszaéléseket, arról az érdekképviseleti vezetőjüket kérdezem 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
Tegnap volt a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulója. Ebből az alkalomból számos megemlékezést tartottak a fővárosban, ahol egy szolidaritási tüntetésre is sor került. Hegedűs Katalin összefoglalója.
Budapesten tegnap a méltóság teljes emlékezés és a nemzeti összetartozás jegyében zajlottak azok a programok, amelyek a magyar történelem egyik legfájóbb pontjára, a trianoni békediktátumra irányították a figyelmet. A főváros számos pontján megrendezett események közös célja a múltbéli tragédia feldolgozása, ugyanakkor a jövőbe tekintő nemzeti egység megerősítése volt. A délutáni órákban a tudományos párbeszéd került a fókuszba. A Polgári Molatóban megtartott Trianon fájdalma című pódiumbeszélgetésen dr. Tóth Máté energiajogász és dr. Kő Artúr történész elemezte a határon túli magyarság jelenlegi, sokszor nehéz helyzetét, valamint a nemzet jövőjét érintő kérdéseket. Ezzel párhuzamosan a Magyarság Kutató Intézet szakértői is fórumot tartottak, ahol a trianoni örökség tudományos dimenzióit, a történelmi kontextusokat és a múltbéli traumák jelenkori hatásait vizsgálták szakmai alapossággal. Az emlékezés mellett az este a határozott kiállásról is szólt. Este 7 órakor a Tököli úti Román Nagykövetség épülete előtt szolidaritási tüntetést tartottak. A megmozdulás résztvevői elsősorban a határon túli magyar közösségek jogaiért emeltek szót, határozottan tiltakozva Fejes Rudolf Anzem nagyváradi apát meghurcolása és a vele szemben alkalmazott, jogtalannak ítélt kilakoltatási eljárás ellen. A tüntetők jelenlétükkel is jelezték, a nemzetegysége az államhatárokon átívelő, oszthatatlan érték. A megemlékezések sorát 20 óra 26 perckor a nemzet főterén a Kossuth téren tartott szimbolikus esemény zárta. A nemzet lángjának fellobbantása egyszerre szolgált főhajtásként a trianoni döntés következményeit elszenvedett milliók emléke előtt, és vált a nemzeti összetartozás megingathatatlan, évről évre megújuló hitvallásává.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Nem lesz többé kötelező a pedagógusok számára, hogy tagjai legyenek a Nemzeti Pedagógus Karnak. Erről Lannert Judit oktatási miniszter beszélt az elmúlt napokban. Hogy milyen hatása lesz ennek a szervezet mindennapjaira, és mi egyáltalán a változtatás célja, arról is kérdezem Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Igazából mi is csak így a bejelentést hallottuk, hogy valószínűleg a következő időszakban már a tervek szerint nem lesz kötelező a pedagóguskari tagság. Nyilván én ezt nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy mikor létrehozták, akkor az volt a cél, hogy legyen egy olyan szervezet, egy olyan pedagógus szervezet, valószínűleg hasonlóan, mint ahogy kamarák működnek szerte az országban, amelynek annak a hivatásán minden egyes tagja részese. ez igazából sajnos nem valósult meg, ugye hiszen az egyházi, az alapítványi iskolák nincsenek benne, csak az állami fenntartású intézmények pedagógus dolgozói, de az elv az volt, hogy bár kötelező a tagság, de nyilván ez kötelezettséggel nem jár, ugyanakkor lehetősége van mindenkinek beleszólni abba, hogy kik képviseljék a pedagógusokat országosan, hiszen itt minden megyében 400 pedagógusonként választottak területi küldötteket, és 1000 pedagógusonként választottak országos küldöttet, tehát egyfajta lehetőség volt arra, hogy választanak a kollégák, hogy kik képviseljék őket, kik azok, akik a javaslatokat, véleményeket továbbítsák az oktatás irányítói felé.
Azt mondta, hogy önök is csak a hírekből hallották, ezek szerint formális, vagy bármilyen informális egyeztetés még nem volt az oktatási tárca és önök között?
Még nem volt, ezt nem is tartom különösebben furcsának, hiszen azért most alakul még az oktatási tárca is. Látjuk és halljuk, hogy naponta egy államtitkárt is bejelentenek. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a köznevelésért felelős államtitkár. Írtunk levelet, gratuláltunk Lannert Juditnak a kinevezéshez, jó munkát kívántunk, és kértük, hogy amennyiben ideje engedi, majd akkor egy egyeztetésre, hogy hogyan képzeljük el az együttműködést, kérünk lehetőséget.
Azt hogy látja, hogy mi lehet a célja az oktatási kormányzat részéről annak, hogy megszünteti a kötelező tagságot, mert azért az elmúlt években sokszor érte, sőt, hát igazából a Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása óta sokszor érte önöket az a vád, hogy azért kellettek az előző kormánynak, hogy ne a pedagógus szakszervezetekkel kelljen egyezkedniük, hanem önökkel. Ennek a vádnak lehet valamilyen hatása arra, hogy most megszüntették a kötelező tagságot? Vagy megszüntetik a tervek szerint?
Lehetséges, én találgatni, tippelgetni nem akarok semmiféleképpen sem. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, aki követte a pedagógus karnak a munkáját, nyilatkozatait, javaslatait, az szerintem nem gondolhatja komolyan azt, hogy az előző kormány minden egyes intézkedését újonnan fogadtuk, és nem fogalmaztunk meg semmi értelemben kritikát. Azt hadd mondjam, hogy minden esetben a szakma szempontokat próbáltuk figyelembe venni, ahol többször is hangsúlyoztam, hogy nyilván vannak többségi vélemények, de a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben nagyon kevés olyan van, amivel mindenki pontosan egyetért, legyen ez akár a nemzeti alaptanterv, akár a munkáltatói jogokkal kapcsolatos vélemény vagy döntési lehetőség. Lehet, hogy ez is szerepet játszott. Azt gondolom, hogy a pedagógus kar, mint köztestület, nincs ellentétben, vagy nincsenek ellentétben a céljai például a szakszeretekkel, akiknek elsősorban azt gondolom a munkáltatói és a bérjellegű kérdésekben van nagyon nagy szerepe, ezek hogyan alakulnak. Nem tudom az okokat, hogy mi hozta meg ezt a döntést, vagy ezt az ötletet, de kíváncsian várnánk az egyeztetést.
Világos, és hát meglátjuk, hogy erre sor kerül-e majd, de mi lehet a Nemzeti Pedagógus Kar sorsa a kötelező tagság nélkül? Hogyan látja a jövőt?
Nem tudnám, és nem is nem szeretnék tippelni erre. Most lesz majd júniusban a tisztújító országos küldöttgyűlésünk, ugye 5 évente van választás, a területi és az országos küldötteket a tagok megválasztották, szép számmal szavaztak, azt gondolom, szerte az országban. Nagyjából 120 országos küldött összejön, megvan már a jelölőbizottság a jelölteket meghatározta, ki is ment a küldötteknek, úgyhogy most mindenki elolvashatja a jelölteknek az életrajzát, a motivációit, és június 13-án pedig az országos elnököt, alelnököt, az elnökséget, felügyelő bizottság és etikai bizottságot meg fogja választani. Remélem, hogy azután aztán majd tudunk tényleg beszélni az oktatás jelenlegi irányítóival.
Na hát, amit látunk, azért néhány elképzelést már ismerünk Lannert Judittól, akár a bemutatkozó beszélgetéséből, vagy a parlamenti meghallgatásából. Látjuk azt, hogy az óraszámok csökkentése szerepel a tervei között, a teljesítményértékelési rendszer átalakítása, vagy a tankerületi központoknak az átalakítása, megszüntetése. Hogyan értékeli azt az irányt, ami eddig kirajzolódik a miniszter terveiből?
Azok az elképzelések, amelyek rövid távon viszonylag gyorsan megvalósíthatók, és igazából nem jár semmiféle anyagi fedezettel, tehát amit olvasunk, a teljesítményértékelésnek az erőteljes átgondolása a mostani rendszernek, teljes átalakítása a kompetenciamérésekkel kapcsolatos elgondolások, hogy ez talán túlzás, ami mostan ez a minden év folyamon 6 tárgyból való mérés, egy kompetencia területen való mérés. Ezek azt gondolom, hogy találkoznak a szakma többségének a véleményével. A fenntartó váltásról én azt olvastam, hogy ezt át kell nézni, át kell világítani, hogy hogyan működtek. Nekem az a véleményem, hogy jelen formában szerintem tehát ennél mondjuk összességében rendszer szerint sokkal jobbat kitalálni nem nagyon lehet. Nyilván azon múlik a dolog, hogy a fenntartók megfelelő anyagi forrással rendelkeznek, illetve a fenntartók vezetői azok megfelelő szakmai kompetenciával és megfelelően alkalmas emberi tulajdonságokkal rendelkeznek ahhoz, hogy tudják irányítani az oktatást, a nevelést, azokat az intézményeket, nem irányítani, hanem segíteni a munkájukat. Nagyon nehezen látom, hogy most így nagyon gyorsan átkerülhetne valami hasonlóba, mint ami korábban volt. A kisebb településeknek ez biztosan problémát okozna. Egyébként tehát a nagyobb városokban maga a rendszer hasonlóan működött, tehát ott is voltak gazdaságilag részben önálló intézmények, illetve voltak olyanok, amelyek nem rendelkeztek ilyen önállósággal. Amit sokszor hallani, hogy a munkáltatói és a gazdálkodási jogot adják vissza az intézményeknek, ez is elég vegyes, szerintem vegyes fogadtatást is talál. Jól hangzik természetesen, de alapvetően azért egy iskola, hogyha megnézzük mondjuk a iskolánkat, a gimnáziumnak a gazdálkodása, az nagyjából 85-90%-ban bér jellegű. Az, hogy most egy alkalmazottunk bért számfejtsen, és ehhez én mondjuk nem ragaszkodnék annyira, hiszen a bérelemek nagyjából kötelező, hogy mit kell adni. Nyilván, hogyha lenne egy olyan rész, ami ezen felül van, azt szívesen tennék javaslatot mindig arra, hogy ezt hogyan hozták el, mint hogy most néhány pótlék esetében, vagy a tér esetében ez van is, de erről nekem nincs rossz tapasztalatom, amit javasoltam, azt mindig el is fogadták. Úgyhogy ez szerintem egy nehéz probléma lesz ennek az átalakítása, hogyha át is alakul, és természetesen, hogyha az önkormányzathoz kerül, akkor az a fajta esélyegyenlőtlenség, hogy Magyarországon is természetesen jelenti, hogy vannak gazdagabb és szegényebb települések, az újabb problémákat fog felvetni szerintem.
Világos, meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa, tehát a tankerületi központoknak, és hogyan alakul az oktatás jövője, amit eddig az oktatási miniszter mondott, hogy nem lesz majd többé kötelező a pedagógusok számára, hogy tagjai legyenek a Nemzeti Pedagógus Karnak. Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Baleset történt a főváros 22. kerületében, a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos a Városház tér és a budafoki elágazás között nem közlekedik. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szintén balesetnél helyszínelnek a Megyeri úton, az Óceánárok utcánál. A hétvégére egyirányosítják a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve ugyanott ma déltől tilos lesz megállni. Varga Etele, BKK Info.
MÁV Info.
A vonattal útrakelőknek jó hírem van, ugyanis zavartalanul zajlik ma reggel a vasúti közlekedés az országban, pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a Vágányzár ideje alatt a sűrűben közlekedő volánjáratok biztosítják. A GSF hálózatán Pápa és Celdömöl között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni, Vác és Diós Jenő között még két héten át buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Toka Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek Bodrog és Nyírség Intercity néven, változatlan menetrend szerint Miskolc és Debrecen között gyors járat. járatú pótlóbuszok segítik a közlekedést. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, azt Fehér Balázstól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A Dunántúlon már délelőtt megvastagszik a fátyol felhőzet, így ott erősen felhős idő lesz. Keletebbre napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhőkkel, és csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen záporeső előfordulhat. A hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 12-22 fok valószínű. A folytatásban is alapvetően napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel. Jelentős csapadék nem várható, de az egyes napokon néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet kevéssel 30 fok alatt vagy 30 fok körül alakul.
Fél hét, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, Moszkva nem a gazdasági integrációt kifogásolja, hanem azt, ha az Európai Unió katonai tömbé alakul. Közben az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levélben sürgette a háború lezárását, és személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak. A meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb izraeli katona halt meg Dél-Libanonban. A zsidó állam válaszul a Hezbollah állásait támadta. Március eleje óta már 28 izraeli katona halt meg az összecsapásokban, és 4 civil is életét vesztette. Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem vonja ki csapatait Dél-Libanonból. Jóvá hagyták az Európai Unió kábítószer kereskedelem elleni új cselekvési tervét a tagországok belügyminiszterei. A luxemburgi ülésen megállapodtak abban, hogy összehangoltan lépnek fel az egészségügy, az oktatás és a bűnüldözés területén, és megerősítik az együttműködést a nemzetközi kikötőkkel és a csomagküldőszolgáltatókkal. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a történteket. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy nagyvad. A 37 éves férfit bálsérüléssel vitték kórházba. Híradással legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Hajdú Bihar.
Bocskai téri református templom, Hajdúböszörmény. Ez a település maga a történelem. Kellős közepén istenháza, mely harangjainak zúgása átjárja a hajdúságot. Körútjai nagyjaink neveit viselik. A főtér természetesen Bocskai István erdélyi fejedelmét, akinek szobra uralja a hatalmas teret. Kezében az 1605-ben kiadott okirat, melyben kimondta a hajdúk szabadságát. A 15. században épült templom az 1880 és 82 közötti átépítése után nyerte el mai romantikus stílusú formáját. Ekkor alakították ki a támpilléreket, az ornamentikákat, a félköríves záródású ablakokat, a kiugró csúcsos hegyes tornyait. Ennél a már katedrális-szerű épületnél jó nyomon követhető az a szándék, melyet Feszl Frigyes, a kor kiváló építésze fogalmazott meg. Magyar földön magyaros ízű legyen az építészet is. A szószék fölött az orgona két oldalán a nemzeti zászló és hajdúböszörmény lobogója a hajdúk címerével. Ezen égszínkék alapon tojásdat pajzson sárkány kígyó tekereg, hasán vörös keresztel. A pajzs belsejében páncélozott ezüst színű jobb kar, amely magyar típusú szabját tart. Fölötte vitézi sisak, azon korona, amelyből egy hajdú vitéz emelkedik ki. A Bocskai téri református templom pacsoraiban 1280 hívő dicsérheti az urat.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
reggelt Magyarország. A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Elkezdődött a június, ami a mezőgazdaságban az intenzív betakarítási munkák kezdetét is jelenti. Ezek egy jó része persze már automatizálva van, mégis vannak olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeknél elengedhetetlen a nagy mennyiségű élő munkaerő, az emberi kéz. Hogy találni-e még embert ezekre a feladatokra, annak járunk utána a következő percekben Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük onnan, hogy melyek a leginkább élő munkaerő igényes zöldség és gyümölcs kultúrák, amelyeknél aktuális lesz a munkaerő a következő napokban, hetekben?
Hát akkor sorrendben kezdve azt lehet mondani, hogy a leginkább élő munkaigényes a hajtatókertészet, tehát a fólia és üvegházi termesztés. Itt az egy hektára vetített élő munkaigény a 15-20 ezer óra per hektár per év magasságában van. Aztán következnek a csonthéjas, illetve bogyós gyümölcságazatok. Bogyós gyümölcsökben 4-6 ezer óra hektáronként élő munka szükséglet, csonthéjasokban 1500-2500 óra. Majd jönnek az almatermésű 1000-1200 órával, és a végére állnak azok a gépesíthető zöldség és gyümölcsfajok, amelyekben a betakarítás már jelentős részben gépesíthető, vagy 100%-ban gépesíthető, ott néhány száz munkaóra per hektár per év élő munkaigényről beszélünk.
Na és hogy állunk a munkaerővel? Tehát egyrészt most mi az, a eper például, hogyha az eperről beszélünk, az most már lassan a végéhez közeledik a betakarítási szezon. Van-e, volt-e elég munkás kéz, hogy sikerüljön ezeket a munkákat elvégezni?
10-15 éve fennálló probléma, hogy nincs elegendő munkaerő, sem mennyiségben, de minőségben abszolút nincs. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a zöldség-gyümölcs ágazatnak, beleértve az áruvá készítés csomagolást, tehát post-harvest fázisát és a feldolgozó ipart is, 140 ezer fő főállású foglalkoztatottnak megfelelő munkaerőre van szüksége. Ezt 2-250 ezer emberrel oldjuk meg, tekintettel arra, hogy a munkák 50-60%-a szezonális munka. Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerő hiány, tehát 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetből mennyiségre, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem tud kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a moráljával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerőhiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiségben is hiány van.
Ez mekkora veszteséget okoz ezeknek az érintett gazdáknak? Mert hát nyilván a minőség is egy fontos tényező, hogy azt a munkát, azt milyen minőségben végzik el. Tehát például egy epernél, vagy egy gyümölcsnél akkor érik, amikor az megérik, akkor azt muszáj leszedni, mert hogyha ez nem történik meg, akkor rajta marad, és ott rohad meg tényleg a földön például az eper.
Így van, a legtöbb gyümölcsnél néhány napos, legfeljebb 10-14 napos az az optimális betakarítási időablak, amikor az adott tételt le kell szedni, de a legtöbb zöldségfajnál sem jobb a helyzet, néhány napunk van arra, hogy optimális időben takarítsunk be. Ha ebben az időszakban nincs elegendő munkaerő, akkor értelemszerűen megcsúszunk a szürettel, túlérik a termés, ami onnantól kezdve minőségi veszteség, és jó esetben majd még feldolgozóiparban hasznosulhat, de rossz esetben a szemétbe kell dobni a termést. Azt tudom mondani, hogy nagyjából a termés 10-30%-át nem tudjuk megfelelő időben betakarítani a munkaerőhiány miatt. Jó lehet olyan években, mint a tavalyi és az idei, amikor nagyon jelentősek a fagykárok, akkor a fagykárok részben enyhítik ezt a problémát, mert harmad termésnél nincs ennyi munkaerőre szükség, csak szomorú, hogy a fagykároknak kell megoldani azt, hogy azt a kevés termést időben tudjuk betakarítani.
De igen, és hát azért a 10-30% az egy óriási arány, tehát ez egy nagyon jelentős mennyiség, amit nem sikerül emiatt betakarítani. Mi az oka a munkaerőhiánynak? Tehát például, ha mondjuk többet adnának a gazdák, akkor több lenne a jelentkező?
És az a 10-30% az több 10 milliárd forintnyi kár, és akkor ez csak az, ami a megcsúszott betakarításon keletkezik. A munkaerőhiányok a sokrétű, amikor 15 éve kezdődött az, hogy 5-600 ezer magyar külföldre vándorolt el dolgozni, és pont a kvalifikáltabbak. Ők most nagyon hiányoznak, nem csak a kertészetből, hanem a teljes nemzetgazdaságból a munkaerőpiacról. A másik az előregedés, minden évben 20 kötője 30 ezer fővel fogy a gazdaságilag aktív népesség. A másik, hogy a kertészet nem egy kellemes munkakörülményt kínáló ágazat, mert ültetvényben dolgozni nyáron 30-35 fokban, vagy üvegházban szintén 30 fokban párás körülmények között nem egy kényelmes állás. Sokkal kényelmesebb egy szalag mellett egy gyárban légkondicionált körülmények között dolgozni, és olyan térségekben, ahol gyárak, főleg külföldi gyárak szippantják a munkaerőt magas fizetéssel, ott abszolút versenyképtelen a kertészet a munkaerőt fordított versenyben, mert se azokat a munkakörülményeket, amit a külföldi gyárak, se azokat a fizetéseket nem tudjuk biztosítani.
Na ez egy érdekes kérdés, hogy mennyivel tudnának akár adott esetben többet fizetni a gazdák a munkaerőért, hogyan befolyásolná ez az árakat, mert hát nyilván itt azt is nézni kell, hogy mivel van kisebb veszteség azzal, hogyha rajta marad a termés, vagy azzal, hogyha többet kell fizetni a munkaerőért.
Kezdjük onnan, hogy Magyarország az Európai Unió egyik legszegényebb országa. Magyarországon a második, harmadik legalacsonyabbak az átlagbérek az Európai Unió 27 tagországa közül. És annál fogva, hogy mi vagyunk az egyik legszegényebb ország, a háztartásaink fizetőképessége messze elmarad mondjuk egy német háztartás fizetőképessége mögött, így nem tudnak annyit fizetni a zöldséggyümölcsért. A legtöbb háztartás számára a zöldséggyümölcs, akármilyen szomorú kimondani, luxuscikk. Onnantól kezdve, hogy a fogyasztó nem tud, nem akar, vagy nem hajlandó többet fizetni a terméket, mi sem tudunk többet kérni, érte? Innentől kezdve nem tudunk magasabb munkabéreket fizetni. Tehát nem nagyon fér bele magasabb munkabér, mint amennyit most megfizetünk, és nem olyan rosszak egyébként a munkabérek magyarországi viszonylatban. Egyszerűen nem fér bele több. Így is folyamatos támadásnak vagyunk kitéve, amelyet, hogy milyen drágák a zöldségek, gyümölcsök, hát ha még mondjuk duplájára növelnénk a munkabéreket, akkor további 20-30%-kal nőne a zöldséggyümölcs csak ára, ami nem fér bele.
Nagyon rövid időnk van, de azért azt a kérdést még muszáj feltennem, hogy van megoldás? És ha igen, akkor mi?
A megoldásokat folyamatosan kereste az ágazat az elmúlt 15 évben, és az egyik, ahogy lereagálta a piac, az az, hogy az élő munka igényes ágazatok, mint a mána, a szeder, vagy bizonyos levélzöldségek termelése gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, mert nincs hozzá élő munka. A másik az automatizálás, a gépesítés, a harmadik, hogy intenzívebb velési rendszerek irányába megyünk el, mert ott jobb az élő munka hatékonyság, tehát egy kiló termés megtermesztéséhez kevesebb élő munka szükségeltetik, és azt gondolom, hogy az utóbbi években kezd kiforni megoldásként az a országokból származó munkaerő behozatala, az ázsiai munkaerő, különösen a Fülöp-szigeteki tájföldi indiai munkaerő, amire ha tetszik, hanem magyar kertészeteknek szüksége van. Az ázsiai munkaerő, az a pár ezer fő, amelyet a kertészet alkalmaz, több magyar munkahelyet tart meg és ment meg, mint amennyit elfoglal.
Jelentős munkaerő hiánnyal küzd tehát a magyar zöldséggyümölcságazat. Ennek részleteiről kérdeztem Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Az agrárium egy másik ágazatával folytatjuk a következő percekben. Az elmúlt hónapok brutális árzuhanása miatt ugyanis a tejtermelők kerültek nagyon nehéz helyzetbe. Hogy mi az oka ennek és mi lehet a megoldás, azt Hart Zoltántól, a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatójától kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük onnan, hogy mióta tart ez az árzuhanás, és mekkora mértékű?
A tavalyi év második felében már lehetett látni azt, hogy problémák lesznek ebben az évben. Az azonnali piacok tejárai már az év végén elkezdtek zuhanni, de a magyar szerződéses tejárak azok januártól estek nagyon nagyot, és azóta is remélhetőleg lassuló ütemben, de folytatódik az esés. Hogy mekkora az esés, az talán azt mutatja, hogy a tavalyi átlagárunk 200 forint volt. A legutolsó is, mert ár ugye az áprilisi, az pedig 138 forint. Ez nagyon komoly, főleg az önköltséghez képest, amilyennél azt gondolom, hogy minden gazdaságban magasabb. Ami még az árakról egy mondatot engedjen meg, a kiviteli ár, ugye Magyarországról egy jelentős mennyiségű nyersteg kamionban elhagyja az országot, ez legutóbb már 96 forintra esett, tehát 100 forint alatti ár, ami elképzelhetetlen volt az előző években.
Milyen okai vannak ennek, illetve ez egy magyar jelenség, ez egy világjelenség, mi van a háttérben?
Alapvetően ez egy európai jelenség, Európa egyrészt több tejet termel, tavalyi év második felétől, mint amire szüksége van. Ezzel nem is lenne probléma akkor, hogyha a harmadik országok piacára tovább tudta volna küldeni Európa ezeket a tejeket, illetve bocsánat, igen, az olyan tejtermékeket, tehát feldolgozott formában, de egyrészt ugye Kínával volt némi összezördülés, ugye büntetővámot kaptak a tejtermékek is, és egyéb mezőgazdasági termékek is, illetve az látszódik, hogy mind az Egyesült Államok, mind az új-zélandi nyers tej ára sokkal versenyképesebb. Tehát azokon a harmadik piacokon, ahol versenyzünk ezekkel a régiókkal, ott a tavalyi magas árakat már nem tudta tartani az Európai Unió. Többet termeltünk, hagyományosan egy exportőr régió az Európai Unió harmadik országok felé. Ez az exportunk lassult, több tejünk lett, és hát bedugult a piac, elkezdtek a feleslegek felhalmozódni. Ugye ez először a felesleg tejárakban, a spot árakban jelentkezett, majd ugye ebben az évben már komolyan jelentkezett a szerződéses tejárakban is, és természetesen ott vannak a tejtermékek is, amik ugye raktárakba kerültek, egyre több eladhatatlan készlet jelent meg a piacon, és ezen készletek egy jelentős része dömpingáron elkezdte keresni a gazdáját, és ez jellemzően ezekben az időszakokban ez a dömpingáros termék Magyarországra is eljut sajt formájában, dobozos tej formájában.
Na most, hogyha az önköltség magasabb, mint az az ára, amiért el tudják adni, akkor az nyilván veszteséget termel. Ilyen kilátások mellett meddig tartható egyáltalán fenn az ágazat működőképessége? Mennyi telep lehet az például, ami bezárhat ennek hatására?
Talán az egy picit segít, hogy az előző két év nem volt olyan rossz tejtermelés szempontjából. Nyilván nincs az a semmi baj, hogyha egy tejtermelő jövedelmet is tud termelni, de ez az év ez katasztrofális. Ugye ilyen alacsony áraknál nyilván a tejtermelők egy bizonyos fokig tudnak hatékonyságot növelni, takarmány összetételeken változtatni, bármilyen tekintetben spórolni, de vagy hatékonyabbak lenni, ez így szebb kifejezés, de ez csak egy határ. Ez csak néhány forintot lehet nyilván megspórolni, és hát ezután tartalékok felélése következik, majd pedig a legrosszabb, hogy úgy döntenek, hogy abban hagyják a tejtermelést. Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telep befejezte a termelést, 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk elszenvedni tejtermelés tekintetében.
Na most vannak javaslataik a probléma kezelésére, amelyekkel megkeresték az új kormányt. Melyek ezek a javaslatok?
Én azt mondom, hogy a legfontosabb a realitás talaján ez a közétkeztetés rendbetétele. Ugye szakmai szervezetként azt mondjuk, hogy az a közétkeztetés, amely magyar adóforintokból van fenntartva, részben vagy egészben. Ez nem tudjuk elfogadni, hogy a import nagykereskedőkön keresztül gyakorlatilag csak külföldi dömpingáras tejtermék ömlik be, és ugye különböző becslések vannak, de milliós létszámban használjuk a közétkeztetést naponta. Ugye aki legalább egyszer naponta nem otthon érkezik meleg ételt, erre azt szoktuk mi mondani, hogy az egyfajta közétkeztetés. Nyilván sokféle becslés van, de egy óriási piac. Én azt gondolom, hogy a kiskereskedők igenis kitartanak a magyar tejtermékek mellett, de ez a nagykereskedelem, importőr nagykereskedelem, ami jelenti a közétkeztetést, ez nehezen emészhető számunkra, hogy ilyen piaci helyzetben sem férnek oda a feldolgozók, legalább átmenetileg. Ugye azt látni kell, hogy UHT-tej vagy félkemény sajt formájában szinte minden raktár tele van a feldolgozók környékén eladhatatlan készletekkel. Azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy néhány hónapra hozzáférhessünk ehhez a piachoz, és akkor talán feldolgozói oldalon enyhülne a nyomás, ami a raktárakban van, és tudnának segíteni jobban a tejtermelőknek.
Köszönjük szépen, hogyha sikerült a kormánnyal egyeztetni, akkor visszatérünk majd erre a kérdésre. Bajban vannak tehát a tejtermelők a tejárak brutális árzuhanása miatt. Erről kérdeztem Hadd Zoltánt, a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatóját.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3:47 múlt 4 perccel. Támogatja a kormány, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek, de céldátumot egyelőre nem tudott mondani a bevezetésére. A téma folyamatosan szóba kerül, azóta, mióta a nőknek is adott ez a lehetőség, de hogy milyen költségvetési hatásai lennének ennek, arról Farkas András nyugdíjszakértőt kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát, menjünk egy kicsit vissza, és nézzük meg azt, hogy mi volt a logikája annak idején, amikor bevezették azt, hogy a nők 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek, és mi az oka annak, hogy ezt eddig nem terjesztették ki a férfiakra?
Hát a fő érve a nők kedvezményes nyugdíjának az volt, hogy tegyük lehetővé a hölgyek számára, hogy a unokákkal kedvezőbben foglalkozhassanak, és a munkaerőpiacon is kedvező feltételekkel vehessenek részt. Ugye ez volt a hivatalos indoka. Politikai indoka meg az lehetett, hogy amikor bevezették a nők 40-et, 2011. január 1-től lehet ilyen nyugdíjat igényelni, ugye az egy ilyen nagy fölfordulási év volt a nyugdíjrendszer tekintetében, mert akkor kezdett el emelkedni a nyugdíjkorhatár, akkor szüntették meg a korhatár előtti nyugdíjakat, korengedményes nyugdíjakat, rokkantsági nyugdíjakat, és hát akkor volt a magánnyugdíjpénztárak visszaállamosítása is, és ezért ez a nők 40, ez egy nagyon pozitív, egyfajta megédesítése volt a viszonylag keserű nyugdíj körülményeknek a 2010-es években. Na most ez a nők 40, ez annyira népszerű megbizonyult, amire szerintem az alkotói sem gondoltak, mert ez gyakorlatilag a nyugdíjba vonuló hölgyeknek több mint a fele ezt a kedvezményes nyugdíjat veszi igénybe minden évben, tehát hihetetlenül népszerű forma lett, és ez tükröződik a költségvetési hatásában is, mert évente 540 milliárd forintba kerül már ez a nők 40. Ugye ezt hangsúlyozom, hogy ez nem jelenne meg ez a költségvetésben, hogyha nem lenne nők kedvezményes nyugdíja.
Na most hasonlóra kellene számítani a költségvetési hatásokat tekintően, hogyha a férfiak esetén is bevezetnék? Tehát ez az 540 milliárd reális lehetne?
Egy kicsit kevesebb lenne, 440-460 milliárd forintra becsülném én, ugyanis ezekben a korosztályokban egy picit kevesebben vannak a férfiak, viszont a férfiaknak az átlagkeresete, ami alapján a nyugdíjat meg kell állapítani, az meg 15%-kal magasabb. Tehát összességében ilyen 460, a hosszabb távon egy 500 milliárdos tétellel kéne számolni, ami majdnem egy teljes plusz havi nyugdíjkiadást jelentene a költségvetésben. Ez még önmagától egyáltalán nem ördögtől való, és nagyon sok férfi valóban rászorulna arra, hogy korábban is elmehessen nyugdíjba, de ez semmiképpen nem úgy kéne bevezetni, hogy lemásoljuk a nők 40-et és áttesszük egy férfiak 40 nyugdíj lehetőségre, ugyanis a nők 40 az annyira kedvező, hogy az egész világon egyedülálló, egyfajta hungarikummá vált, ugyanis nem terheli semmilyen levonás azt a nyugdíjat, amit a hölgyek így kedvezményesen kapnak, noha a világ minden modern nyugdíjrendszerében, ha valaki a korhatára előtt igénybe vehet nyugellátást, akkor annak az összege mindig kisebb, mint hogyha kivárná az ő rendes korhatárának a betöltését, és csak akkor kérné a nyugdíját. Ez az úgynevezett büntető levonás, vagy málusz rendszer, ami a modern nyugdíjrendszerekben, ahol van korhatár előtti nyugdíj, mindenhol fennáll. Ez általában a nyugdíj annyiszor 5%-kal lenne kisebb, ahány évvel korábban veszi valaki igénybe a nyugdíját. Tehát ha egy magyar férfi ilyen rendszerben elmenne nyugdíjba, mondjuk 62 éves korától, akkor az 3 évvel korábban van, mint a 65 éves nyugdíjkorhatár, tehát 3x5, azaz 15%-kal kisebb nyugdíjat kapna élete végéig. Ez most csak egy ilyen durva becslés természetesen, de ha ezt valaki elfogadja el, mert korábban nyugdíjba, ha nem fogadja el, akkor megvárja meg a nyugdíjkorhatára betöltését.
Na de most ezt meg lehetne úgy valósítani, hogy a férfiakra adott esetben más szabályok vonatkoznak, mint a nőkre, a 40 éves munkaviszony. után?
Figyelembe kell venni azt, hogy az alaptörvényünkben a nők javára elő van írva a pozitív diszkrimináció, ez egyébként teljesen jogos és általam is abszolút támogatott pozitív diszkriminációt jelent, vagyis a nők számára valamilyen kedvezményt mindenképpen biztosítani kell a nyugdíjrendszerbe. Ezt úgy lehetne megoldani, hogy a férfiak is jól járjanak, mert a nők is meg tudják tartani a kedvezményes nyugdíjazási lehetőséget, hogy a nemektől függetlenül megteremtenénk egy korszerű, korhatár előtti nyugdíjazási verziót, amiben az lenne a nők javára a különbség és a pozitív juttatás, hogy az ő levonásuk sokkal kisebb lenne, mint a férfiaké. Mondjuk a nők nyugdíjából 2%-ot vonnánk le, annyi évszer 2%-ot alány évvel korábban elmegy, a férfiakéból meg 4-5%-ot, akkor nagyjából megvan a biztosítás matematikai egyensúly is a rendszerben, ugye ami kell ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható maradjon a magyar nyugdíjrendszer, tehát ez minden leendő nyugdíjas érdeke is, hogy így legyen, és mellette pedig akkor kihúznánk azt a méregfogat, hogy a férfiak nem mehetnek el korábban nyugdíjba, dehogy nem, csak az ő esetükben egy kicsit kedvezőtlen a feltételeket teremtene ez az új rendszer.
Hát csak kérdés, hogy ez mennyit csökkentene a népszerűségén ennek az intézkedésnek, mert hát nyilván akkor innentől kezdve gyakorlatilag élete végéig azzal kellene számolnia egy férfinak is és egy nőnek is, hogy kevesebb nyugdíjat kap, mint ami akkor járna neki, hogyha kivárna a nyugdíjkorhatárt.
Igen, de ez egy teljesen természetes dolog, hiszen gondoljunk bele, hogy korábban kilép a járulékfizetők, az eltartók, fedezetteremtők köréből valaki, és korábban lép be a nyugdíjasok körébe, tehát ő sokkal hosszabb ideig terhelheti majd a nyugdíjrendszert, a kiadásokat tudja növelni, vagy növeli, miközben ugye ő sokkal rövidebb ideig fizeti a járulékot. Tehát ez abszolút igazságos, nem csak matematikai, hanem társadalmi értelemben is, hogy aki rövidebb ideig tartozik a nyugdíjrendszer fenntartói közé, miközben hosszabb ideig lesz majd nyugdíjas, ezt valamilyen módon tükröztetni kell az ő nyugdíjának a nagyságrendjében. Egyébként ez a népszerűséget különösebben azért nem rontaná le, legalábbis a férfiak körében, mert a férfiak nagyon várják, hogy valamilyen korhatár előtti lehetőség legyen, és az általam ismert esetekből a férfiak 99%-a abszolút tudomásul venné, hogy korábban elmehetek nyugdíjba, de az kisebb lesz ez a nyugdíj összege valamivel, mint hogyha kivárnám a nyugdíjkorhatáromat. A nagyobb politikai probléma inkább a nők 40-nél lenne, mert nyilván a nők ezt szigorításnak érnék meg, és ez esetben ugye itt egy komolyabb társadalmi vita kell, hogy megelőzze bármilyen változtatást.
Világos. A férfiaknál, hogyha mondjuk a 60-65 év közötti korosztályt nézzük, akik potenciálisan érintettek lehetnek, akkor nagyjából mennyi embert érintene egy ilyen intézkedés?
Ez több mint 250 000 vannak ebbe a korcsoportba. Én nem is a 60-tól néztem, hanem a 62-65 közötti három évjáratot, mert általában a világon mindenhol a nyugdíjkorhatár betöltése előtti három évben engedélyeznek csak ilyen típusú korhatár előtti nyugdíjba vonulást. Ez 260-270 ezer férfit érinthetne, és hát ha ilyen sikeres lenne mondjuk ez az új férfi kedvezményes nyugdíj, pontosabban a nemektől független kedvezményesen igénybe vehető nyugdíj, akkor ez a férfiaknál is jelentős részben oda vezetne, hogy a korhatár betöltése előtt már igénybe vehetnék, és igénybe is akarnák venni ezt a nyugdíjat.
Támogatja tehát a kormány, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek, hogy hogyan lenne ez az intézkedés megvalósítható, arról Farkas András nyugdíjszakértőt kérdeztem.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 grammos eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Fátyol felhők tarkítják ma az eget, néhány kisebb záporra is számítani lehet, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 és 29 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 5-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, miután vállalta, hogy rendezi a magyar kisebbség jogait.
A nemzeti összetartozás napjára emlékezett a magyarság. A Kossuth téren felvonták a magyar lobogót.
Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben, mondjuk a részleteket. Megkezdődött az uniós csatlakozásról szóló tárgyalás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó.
Magyar Péter kormánya ugyanis a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lehet Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás.
Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak tegnap a Nemzeti Összetartozás napján. A Kossuth téren az ünnepélyes zászló felvonás után tartott beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben, és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban. Ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő.
A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le.
Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy szerinte a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági ellen, elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából.
A biztos a napokban Magyarországon járt és illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.
Levelet írtam neki, amiben tájékoztattam mindenről, és részletesen hivatkoztam az Európa Tanácsi égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról, és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen. Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza párt kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbáljon meg eltávolítani a köztársasági elnököt hivatalából.
Jó kapcsolatot ápol egymással Magyarország és Írország, az együttműködés pedig a jövőben is fennmarad. A többi között ebben állapodott meg a két ország miniszterelnöke Budapesten. A Szigetország június és december között lesz az Európai Unió soros elnöke. A ciklus ideje alatt az egyik kiemelt céljuk a közösség és annak tagállami versenyképességének javítása lesz. A magyar kormány pedig azt szeretné elérni, hogy megszüntessék a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárást, ebben kéri Írország támogatását. Mihol Mártin az első miniszterelnök, aki a kormányváltás óta Magyarországra látogatott. Részletek Kovács Mártontól.
A magyar és az ír nép egy baráti nép.
Alapvetően nincsenek vitásügyek Magyarország és Írország között, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. Hozzátette, a két ország távol van egymástól, mégis sok közös van bennük.
A mai tárgyalás központjában leginkább Írország uniós elnökség állt, hiszen július 1-től Írország átveszi az Európai Unió elnökségét.
Magyarország támogatja Írországnak azon prioritása, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, hangsúlyozta Magyar Péter. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását. A két vezető emellett biztonsági kérdésekről a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról és az EU következő 7 éves költségvetéséről is tárgyalt.
Magyarország számára nagyon fontos a kohéziós politika fontosságának összegének megőrzése, hogy a közös agrárpolitika is. Természetesen Magyarország is szeretne nagyobb részben részesülni az uniós forrásokból a következő 7 évben, és egyszerre jól felhasználni korrupciómentesen a most megkapott, vagy a ősszel reményeink szerint megkapott 16 milliárd eurót.
Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában.
Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a hetes cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanácsülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
Az ír uniós elnökség célja, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét. Erről már az ír miniszterelnök beszélt. Mihol Mártin hangsúlyozta, Írország az egy Európa, egy piac tervet szeretné megvalósítani július és december között. Mint mondta, ez idő alatt sebességet kell váltani Európa gazdaságának teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat, csökkenteni kell az energiaárakat, és úttörővé kell válni a mesterséges intelligencia jelentette átalakulásban. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk benne, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnökasszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadítására. támadítása tekintetében. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse az országot az Európai Unióba. Most importantly for the people of Hungary. Mihol Martin és Magyar Péter találkozóján szóba került a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború is. Az ír miniszterelnök szerint Ukrajna uniós csatlakozási felzárkóztatása és a nyugat-balkáni országok felvétele is célja lesz soros elnökségüknek. Emellett tette hozzá, a hazai reformok megvalósításában is segítik a magyar kormányt.
Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyerekkori Platform második országos konferenciáján.
Lannert Judit azt mondta, az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás minden szintjén. Annak mértéke a felsőoktatásban meghaladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. Ezért, ahogy fogalmazott, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. Munkájukat nagyban segíti, hogy minden eddiginél több nő dolgozik a kormányban és a minisztériumokban, tette hozzá.
Gyerekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnék folytatni. Mindenképp egy fontos partnerünk a szülő. Ezt a szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztatott le a bíróság a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. A börtönbe került politikusok között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt, korábbi országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzt fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Víg András összefoglalója.
Fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat, valamint a gyanú szerint őket lefizető vállalkozókat állítottak elő a rendőrök csütörtök reggel a budai központi kerületi bíróság főutcai épületébe. Elsőként Őrsi Gergely második kerületi polgármestert hozták meg, akit megbilincselve vezetőszáron vittek a nyomozási bíró elé. A központi nyomozó főügyészség Őrsi Gergely mellett elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester, Matisz Károly és Szalicki Tünde momentumos önkormányzati képviselő, illetve két vállalkozó letartóztatását indítványozta. Velük együtt az ügynek 32 gyanúsítottja van, köztük a volt DK-s Kis László óbudai polgármester, Ceglédi Gergő volt MSZP-s alpolgármester, és Gór Csaba fideszes választókerületi elnök is. Mondja Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője.
A közölt megalapozó gyanú lényege szerint parkfenntartási munkákat, valamint közétkeztetési szolgáltatás végző cégcsoportok érdekében vállalkozók 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciók betöltő személyeket vesztegettek. A vesztegetési célra kifizetett összeg meghaladja a 2,5 milliárd forintot.
A több mint 4 órán át tartó meghallgatás után a bíróság a szökés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye miatt elrendelte a 6 politikus és a 2 vállalkozó letartóztatását. A döntés 1 hónapra szól, a kényszerintézkedés azonban a bíróság az ügyészség kérésére újra és újra meghosszabbíthatja. Valamennyi gyanúsított fellebbezett a döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatálya, így a bíróságról egyenesen a börtönbe vitték őket.
Az ügyre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó 2 milliárdos korrupciós ügyben.
Ejtette a vádat az ügyészség Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében.
A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a Pécsi Pride szervezője ellen is.
autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 471-es főúton, Hajdúsámson elkerülő szakaszán, a 12-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos nem közlekedik a Városház tér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután többfelé eleredhet az eső. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Már a hónap közepén megnyithatják Ukrajna csatlakozási tárgyalásait, miután Magyarország nem blokkolja tovább a folyamatot. Az első tárgyalási klasztert a tervek szerint június 15-én nyithatják meg az első EU-ukrán kormányközi konferencián Luxemburgban. Az Orbán kormány két éve tartó vétóját oldotta fel az új kormány azután, hogy Magyar Péter kormányfő bejelentette Budapest és Kijev megállapodását a kárpátaljai magyar kisebbségek jogairól. Magyarország ugyanis már régóta kéri, hogy Ukrajna adja vissza a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogait. Kijev vállalta, hogy ezt jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti, tette hozzá a magyar kormányfő. Tegnap a bizottság napi tájékoztatóján a szóvivő is üdvözölte a Magyarország és Ukrajna közötti tárgyalásokat és a megállapodást, ami utat nyit a csatlakozási tárgyalásokhoz. A Politico azt írta, hogy Kijev még nem erősítette meg nyilvánosan a megállapodást. A később frissített cikkben a lap azt közli, hogy Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter köszönetet mondott az Unió ciprusi soros elnökségének, az uniós tagállamoknak és intézményeknek, és nagyra értékeli Magyarország konstruktív hozzáállását is. A nyilatkozat azonban nem tér ki a magyar-ukrán megállapodásra. A Euronews is azt emeli ki, hogy a megállapodás részletei nem ismertek. Az Unió soros elnökségét betöltő Ciprus eltökélt szándéka volt, hogy ellentétben a lengyel és a dán elnökséggel sikerrel kijárja a magyar vétó feloldását a kormányváltást követően. A dolgok gyorsan alakultak, miután Magyar Péter találkozott Ursula von der Leyennel. Tudtuk, hogy lesz megállapodás, mondta egy meg nem nevezett magasrangú diplomata, megjegyezve, hogy az uniós források feloldása segítette a folyamatot. A Euronews azt is írja, hogy a vétó feloldása szerda este szimpla csenddel történt. A lap információi szerint a brüsszeli nagykövetek hosszan tanácskoztak egész nap sokféle témáról. Este azonban, amikor a tárgyalások végéhez értek, a ciprusi elnökség jelzést kapott arról, hogy a magyar kormány álláspontja változott Ukrajna csatlakozási tárgyalásának kérdésében, a ciprusi nagykövet pedig feltette a kérdést: van valakinek kifogása? A kérdésre csend volt a válasz, ami feloldotta a vétót, írja a Euronews. A gyorsított uniós csatlakozást továbbra sem támogatja Magyarország. Ezt többször leszögezte Magyar Péter miniszterelnök, az unió bővítésért felelős biztosa azonban Ukrajnához hasonlóan a csatlakozási folyamat felgyorsítását sürgeti. Ez nem örvend osztatlan népszerűségnek az unióban. A német kancellár is többször értésére adta ukrán hivatali partnerének, hogy Ukrajna gyorsított csatlakozása nem reális. Az Európai Bizottság napi tájékoztatóján szó volt az ukrán agrártermékek behozatalára vonatkozó magyar tilalomról is. A testület szóvivője megerősítette, hogy az Európai Bizottság felszólított minden érintett tagállamot, hogy vonják vissza ezeket a korlátozásokat. A hazánknak járó uniós forrásokra vonatkozó kérdésre az illetékes bizottsági szóvivő azt közölte, az uniós bizottság még nem kapta meg Magyarországtól a felülvizsgált helyreállítási tervet.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Új elnököt választott szerdán a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Szita Károlyt Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere váltja. Feladat van bőven, hiszen az önkormányzati rendszer reformja elkerülhetetlen, miközben a Tisza tervei között szerepel a településvezetők fizetésének a csökkentése is. Hogy melyek a legfontosabb kihívások, arról is kérdezem a következő percekben Cserpalkovics Andrást. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió kedves hallgatóit.
Hogyan zajlott az elnökké választás? Kezdjük innen, mert ugye itt volt egy kis zavar, Pintér Bence győri polgármester jelezte, hogy felfüggeszti Győr tagságát arra hivatkozva, hogy ismét fideszes vezeti a szövetséget. Mindjárt erről is kérdezem a véleményét, de kik támogatták önt, hogyan zajlott ez az egész?
Folyamat az nem most kezdődött, hanem a választásokat követően, mert Szita Károly elnök úr jelezte, és javaslatot tett a Megyei Jogú Városok közgyűlése felé, hogy miután egy új kormány áll fönn, egy új struktúrát érdemes kialakítani a szövetség működésében is, ami biztosítja azt, hogy érdemben tudunk szakpolitikai egyeztetéseket folytatni a kormányzat szereplőivel. Ehhez egy alapszabálymódosítást is benyújtott javaslatként, amit egyhangúan a Megyei Jogú Városok Szövetsége támogatott, és ezt követően indult el egy tisztújítási folyamat, hiszen egyébként nem lett volna tisztújítás csak 2029-ben. Szita Károly elnök úr jelezte, hogy a megváltozott alapszabály alapján kialakuló új struktúrában viszont nem kívánja magát jelöltetni. Így merült föl az, hogy alakuljon át maga a személyi vezetése is a Megyei Jogú Városok közgyűlésének. Ez nem csak az elnököt jelentette, hanem egy új testület, az elnökség megalapítását is, ahol szintén egyébként polgármester kollégákkal dolgozhatunk együtt. Így lettem elnökén, társelnök Nemény András Szombathely polgármestere, és 6 fős összesen a elnökség. Azt gondolom, hogy ezek a döntések az alapszabálymódosítást is beleértve nagy többséget kaptak, volt, ami ebből egyhangú támogatást is. Valóban fölmerült az néhány polgármester kollega részéről, hogy esetleg ne fideszes polgármester vezesse az MJVS, de miután 15-10 ez az arány a MJVS-en belül, a többségi elv az nyilván fontos a demokráciában. De nem ez most a legfontosabb kérdés, azt gondolom az MJVS továbbra is egységes, és egységesen tud kiállni az önkormányzatokat érintő kérdésekben, és így kezdeményeztük egyrészt a többi önkormányzati érdekképviseleti szervezettel az egyeztetések megkezdését, illetve kértük és kérni fogjuk a kormányt, az illetékes szakminisztereket, hogy érdemi egyeztetések, érdemi témákban kezdődjenek el.
Mindjárt beszélünk erről, és csak még egyetlen rövid kérdés, hogy Pintér Bencével tervez találkozni, mert ugyan ön is említett egyébként az elnökségben pontosan fele-fele az arány a fideszes és a nem fideszes polgármestereket illetően.
Igen, de lehetne úgy is nézni, hogy mind a 25 polgármester jelenleg ellenzéki polgármester, hiszen a Tisza nem ad polgármestereket. De szerintem, ami ennél sokkal fontosabb, hogy itt nem ez most a kérdés. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk az önkormányzati érdekeket érvényesíteni, szakpolitikai elképzeléseinket megfogalmazni, amit megtettünk, egyébként már a választások előtt mind a 25 város támogatásával ugyanis elfogadtunk egy szakpolitikai javaslatcsomagot, és természetesen ezt az új miniszter rendelkezésre is bocsátjuk, és arról szeretnénk minden hamarabb és érdemben egyeztetni. Természetesen Győr továbbra is tagja az MVS-nek, Győr érdekeit is, és a győri polgárok érdekeit is képviselni fogjuk, ugyanúgy, mint a másik 24 város érdekeit.
Hát azt látjuk, hogy nagyon turbulens időszak következik, vagy következhet most az önkormányzatok életében. Önök hogy látják a Megyei Jogú Városok szempontjából, melyek most a legsürgetőbb megoldandó feladatok?
Tudni kell, hogy a Megyegyóvárosok Szövetsége egy több mint 3 évtizede dolgozó szövetség, jelenleg 25 várost a tagjai között tud, és ez a 25 megyegyóváros körülbelül a GDP 1/3-át állítja elő, és mindegy 2 millió embernek egyébként az otthona is, tehát mindenképpen nagyon fontos. Amit még kiemelten fontosnak tartunk az önkormányzati rendszer tekintetében, hogy több vonatkozásban jelentős változásokra van szükség. Ennek alapja az önkormányzati feladat ellátási rendszer, és ennek a tartalmi elemeinek a felülvizsgálata. Ugye maga a Tisza is a választási kampányban, a saját választási programjában tett ígéreteket arra nézve, hogy mik azok a területek, ahol visszakapnak jogosítványokat az önkormányzatok. Fontos azonban, hogy ennek a finanszírozása is rendben legyen téve, legyen továbbra is egy folyamatos egyeztetési mechanizmus, emellett a pénzügyi függetlenség az önkormányzatoknak legyen megerősítve, és hát a szolidaritási hozzájárulást vagy jelentősen csökkentjük, vagy pedig korábbi ígéreteknek megfelelően ennek a kivezetése is megtörténjen.
A pénzügyi függetlenséget hogyan lehet megteremteni, és hogyan lehet arra garanciákat kérni vagy kapni, hogy ez hosszú távon is biztosított legyen, mert hogyha az elmúlt 36 évet nézzük, számtalanszor megtörtént már az, hogy enyhítették a önkormányzatok terheit, vagy úgy, hogy feladatokat vontak el, vagy úgy, hogy plusz forrást adtak, aztán ezek mindig szépen újabb feladatok jöttek, és kevesebb forrás jött.
Ez egy teljesen jó felvetés, mert ezért lehet csak egyszerre tárgyalni arról, hogy milyen feladatok legyenek, és ahhoz milyen finanszírozást kapunk, hiszen volt olyan gyakorlat, amikor valóban egyre több feladat egyre kevesebb finanszírozással történt meg, és ez okozott nagyon sok esetben a múltban eladósodást. Ugye tudjuk, hogy jó pár évvel ezelőtt a teljes adósságállományát az önkormányzati szektornak a magyar kormány átvállalta, tehát ma az önkormányzatok jelentős részének nincsen adósság, de működési problémája, jelentős működési hiánya van. Ennek alapvetése, hogy a feladatfinanszírozás nincs rendben, tehát a meglévő feladatokat sem finanszírozza az állam megfelelő módon. Ezek a javaslatok, amiket mi megfogalmazunk, azok ezekre is kiterjednek, illetve nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai független. Másodszorban pedig például egy gépjármű adó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani. És hát van néhány olyan kulcsterület, ahol pedig nagyon jelentős ma az alulfinanszírozottság, és ez okoz nagyon sok pénzügyi problémát, különösen a nagyvárosoknak, ilyen például a közétkeztetés, vagy éppen a közösségi közlekedés.
Nem volt egy elsőkörös egyeztetés a vidék és településfejlesztési miniszterrel. Önök is ott voltak ezen az egyeztetésen?
Igen, valamennyi önkormányzati érdekképviseleti szervezet meghívást kapott miniszterasszonytól. Ezen az egyeztetésen még Szita Károly elnökként, Nemény András pedig társelnökként vett részt. Ha jól értem, akkor ez alapvetően egy bemutatkozó célú egyeztetés volt, és ott a szövetségek arra kaptak ígéretet, hogy június második felébe, június végén érdemi egyeztetésre kerül sor. Ezért most a szövetségek egyrészt benyújtják a saját szakpolitikai javaslataikat, másrészt tegnap több vezetőjével ezen szervezeteknek magam is egyeztettem arról, hogy azt megelőzően pedig várhatóan lesz egy önkormányzati érdekképviseleti szervezetek közötti megbeszélés is, hogy adott esetben egy önkormányzati minimumot ki tudjunk alakítani, és ezt tudjuk tolmácsolni a kormányzat irányába. Én bízom benne, hogy konstruktív szakmai, szakpolitikai egyeztetésre kerül majd sor.
Na most, hogyha az elmúlt napokat nézzük, akkor a legnagyobb visszhangot kiváltott terv az egyrészt a polgármester fizetésének a csökkentése volt, másrészt pedig az, hogy 8 évben maximálnák a polgármesteri tisztség betöltésének a lehetőségét. Ezeket tudja-e valamilyen formában támogatni akár ön, akár az önök szövetsége? Mi a véleménye ezekről a tervekről?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb probléma, hogy valóban napok óta az önkormányzati szektor tekintetében ezek a kérdések vannak napirenden, holott valójában nem ezek befolyásolják a települések működését, és az emberek mindennapjait egy város vagy egy kisebb település életében. Tehát ezért lenne jó, ha végre nem ezekről a kérdésekről, hanem valós érdemi szakpolitikai kérdésekről lehetne egyeztetni.
De mi lehet a célja annak, hogy akár a polgármestereknek a fizetésének a csökkentése, mint javaslat, mint terv előkerült?
Ugye általában, ha jól értem, akkor az új kormány célja a politikusi jövedelmek újra gondolása. Tehát minden ilyenről is lehet természetesen egyeztetni, de itt is fontos az egyeztetés. Nagyobb problémának látom nyilván az esetleges cikluskorlátra vonatkozó felvetéseket, mert azok már szerintem demokrácia kérdéseket is egyébként illetnek, hiszen úgy érzem, hogy egy adott településen az ott élőknek a kizárólagos joga az, hogy megmondják egy demokráciában, hogy ki lehet annak az adott településnek, városnak a polgármestere, önkormányzati képviselője az egyes városrészeknek. Ezt jó lenne ezt a jogosítványt meghadni az adott településen élőknek. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy jó lenne végre az önkormányzatokat, az önkormányzati világot, a települések mindennapjait és az emberek mindennapjait meghatározó, valóban fontos és érdemi kérdésekről egyeztetni. Erre mi a Megyei Jogú Városok Szövetsége részéről készen állunk.
És reméljük, ezek az egyeztetések akkor, ahogyan azt a kormányzat ígérte, el is kezdődnek majd június elején, hogy mi lenne a legfontosabb feladat, és mi lehetne az önkormányzatoknak a legfontosabb feladata a jövőben. Arról kérdeztem az elmúlt percekben Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében változatlanul baleset miatt kell korlátozásra számítani a Leányka utcában, az Anna utcánál. A 47-es és az 56-os villamos továbbra sem közlekedik a Városháztér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szintén balesetnél tart a helyszínen és a Megyeri úton is az Óceán Árok utcánál. Varga Etele, BKK Info.
Autós percek.
Baleset történt az M3-as autópályán, az 58-as kilométernél egy sávon halad a forgalom.
Időjárás jelentés.
Fátyol felhős időre és 24-29 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk ma. Rövid hírekkel folytatjuk a műsort 7:30-kor, a stúdióban Szlotta Judit.
Budapesten tárgyalt Michel Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter elmondta, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök hozzátette, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására. Az előző kormány idején Magyarországon ellenindított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A KSH adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyag értékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. Továbbá mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit. Bona Szabolcs agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben, egy válai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Mától Vas és Zala vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom, a szárazság miatt az ország többi részén továbbra is tilos tüzet gyújtani, erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. A híradást Besenyei Márk készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
Sedacur Forte?
Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Bár már lassan 2 hónap telt el az országgyűlési választások óta, sokan még mindig keresik az eredmény és a Fidesz vereségének az okait, és a korábbi kormánypárt házatájáról a sok magyarázat közül az egyik, hogy a fiatalok megszólítása nem sikerült, és ezen is múlhatott a vereség. Ebből kiindulva a Republikon most korcsoportokra bontva vizsgálta meg a pártok támogatottságát, a részletekről pedig már is Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggel!
Ugye 2 kérdést vizsgáltak, az egyik az volt, hogy kire szavaztak a megkérdezettek a választáson. Ha korcsoportonként nézzük, akkor itt milyen eredmény született, hol a legnagyobb a különbség a Fidesz és a Tisza között?
Hát nem meglepő a hallgatók számára, hogy a legnagyobb a különbség a fiataloknál, a legfiatalabb korosztánál. Hozzáteszem, hogy miután nem tudjuk pontosan szerencsére, hogy ki kire szavazott, tehát nincs ilyen adatbázisunk, ezért ugye ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy megkérdezzük a választás után, amint lehet, hogy mire emlékszik, hogy kire szavaznak. Nagyon fura, hogy az eredmények azért nem fedik le teljes egészében a tényleges eredményt, tehát az ember szereti elfelejteni, hogy kire szavazott. Ezt győzteshez húzásnak szoktuk nevezni ezt a dolgot, hogy utólagosan az ember azt gondolja, hogy talán ő mégis arra szavazott, aki győzt. Tehát ennek megfelelően, hogy mondjam, egy csipetnyi sóval kell kezelni az eredményeket, de az egyértelműen látszik, hogy a legfiatalabb korosztálynál a legnagyobb a különbség, ott óriási 30% fölötti a különbség, és minél följebb megyek a korosztályokba, annál kisebb ez a különbség, de mindenütt megvan. Tehát az emlékezés alapján is nincs olyan korosztály, ahol a Fidesz nyert volna. Tehát az a fajta volt miniszterelnök Orbán Viktor féle elképzelés, hogy tulajdonképpen az a baj, hogy 40 alatt elvesztettük, hogy a fiatalokat elvesztettük, hogy nem figyeltük oda erre. Ez akár az emlékezet alapján, akár a másik kérdés, hogy most kire szavazna alapján, egyértelműen kimondható, hogy nincs így. A magyar társadalom minden társadalmi, minden korosztályában, minden csoportjában a Fidesz elveszítette a választást, ami különbség az a különbség, tehát a mérték az különbség.
Világos, mindjárt beszélünk arról, hogy ez hogyan befolyásolhatta az eredmény, de hogyha azt a kérdést összehasonlítjuk az előzőhöz képest, hogy most milyen a párt preferencia, akkor a különbséget mérő olló az nyílt vagy zárult a választásokhoz képest?
Hát jelentős mértékben megnőtt a Tisza támogatóinak aránya egy hónappal a választások után, kb. 600 000 több Tisza szavazót és 800 000 kevesebb Fidesz szavazót találtunk. Ez májusi kutatás, tehát ez nem a júniusi még, ez még a májusi. Azóta láttunk éppen talán tegnap Závec féle kutatást, ahol elképesztő mértékűre nőtt az olló. Több mint 3 millióval van több szavazója ebben a kutatásban a Tiszának, mint a Fidesznek. Nálunk ez még nem ekkora a mértékű, de jelentősen nőtt a különbség. Tehát tovább nyílt az olló, és minél lejjebb megyünk a korosztályban, annál nagyobb ez az olló. hasonló, tehát kétségtelen, hogy a fiatalabb generációk azok, amik nagyobb számban felsorakoztak, vagy inkább azt mondanám, hogy aktívabbá váltak, tehát többen vannak a halmazban, tehát inkább az az érdekes, hogy jelentősen megnőtt a fiatalabb korosztályoknak a 18-24-ben leginkább látjuk ezt a politikai aktivitása. Eddig őrájuk nem nagyon számíthattunk a választások során.
Na igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és valahol itt lehet a kulcs, legalábbis én így látom, hogy a Tisza tudta mobilizálni a fiatalokat, vagy a Fidesz nem tudta őket megszólítani, és elhagyták a Fideszt?
Azt hiszem, hogy a Fidesz politikája aktivizálta a fiatalokat, bármi furcsa. Tehát az a fajta Európa ellenes, fejlődés ellenes, befelé forduló, kelet felé forduló politika, amit nagyon erőteljesen láttunk az utóbbi időben a Fidesztől, az egyszerűen arra következtetésre jutotta a fiatalokat, hogy dolguk van itt. Egyébként ennek az elemeit figyelhettük már, hogy tele volt fiatalokkal azok a nem ritkán előkerülő az elmúlt 16 évben, az utolsó néhány évben mozgalmak, tüntetések, demonstrációk, elképesztő mennyiségű fiatal volt. Tehát kicserélődött a közönség, mint mondjuk 2022-23-ig jellemzően ez a idősebb korosztálynak a megnyilvánulási lehetősége volt. Az ember kiment egy ilyen tüntetésre, akkor minden második embert ismert. Tehát ez a budapesti értelmiség elmegy, és azt mondja, hogy jaj, nem jó, amit csináltok. De az utóbbi két évben magyar megjelenésével, Magyar Péter megjelenésével azt láttuk, hogy a fiatalabb generációk, tehát nem csak arról van szó, hogy elegük lett az Orbán világából, ráadásul találtak magunknak egy ajánlatot. Ez is fontos. A kettő együtt van, hogy itt az a kínálat, amit a Fidesz mondott, az nagyon-nagyon elutasítandó volt az fiatalok részéről, akik egy egész más Magyarországban, egy európai, egy globális világban gondolkodó, nyitott Magyarországban gondolkodtak, ehelyett ennek az ellenkezőjét látták, és kaptak egy ajánlatot, ami arról szólt, amit ők gondolnak. Tehát a kettő összekapcsolódott, és ez szokatlanul nagy aktivitás jelentett. Mi 2024-ben csináltunk egy kutatást, egy nemzetközi kutatás részeként négy országban, Lengyelország, Olaszország, Lengyelország, Csehország és Magyarország, és messze a magyar fiatalok voltak a legpasszívak. Kivezetően arról kutattunk, hogy a fiatalok politikai közéleti részvétele. És messze a magyarok voltak a legpasszívak. Mára ez megfordult ez a dolog. Ma, ha csinálnánk, nem csináltunk sajnos, jó lenne ilyen kutatást. Azt gondolom, hogy borzasztó nagyon nagy mértékben megnőhette, sőt meg is nőtt, ez biztosan mondhatjuk, a magyar fiatalok politikai közéleti aktivitása. Egyszerűen kezükbe vették a sorsukat. Én kint voltam a kormány megalakulásakor a Kossuth téren, és elképesztő mennyiségű fiatal ember volt, akik mind úgy érezték, hogy ez az övék, ez a győzelem.
Lehet visszaút a Fidesznek a fiatalokhoz? Vagy mi kell ahhoz, hogy visszaút legyen? Mert érdekes, tegnap Navracsics Tibor mondta azt egy podcastben, hogy nem magyarázták el eléggé a kampányban azt, hogy mire kérnek felhatalmazást.
Hát ugye a Fidesz utoljára 2010-ben magyarázta, hogy mire kell felhatom, és azóta mindig azt mondta, hogy folytatjuk. Tehát az, hogy nem magyarázta el eléggé, arra inkább azt üzenném Navracsics Tibornak, hogy egyáltalán nem. És ha megmagyarázták volna, még rosszabbul jártak volna, hiszen még egyszer mondom, annak a világnak, amit ők akartak, képítettek, annak az ellenkezőjét akarta, nem csak a fiatalok, hanem az egész ország. Ezt nagyon lényegesnek tartom, hogy ebből a kutatásból is az derül, hogy régóta mondom, hogy a társadalom bizalmát vesztette el a Fidesz, nem a fiatalok bizalmát. Ugye fura, el szoktuk felejteni, hogy a Fiatal Demokraták Szövetségéről beszélünk. Tehát ugye, hogy ami párt ma már szinte kizárólag az idősebb korosztályra támaszkodik, annak a nevében én még emlékszem, ott alapító, közben nem is az első 10-ben, de annak idején 88-ban magam is belépte a Fideszbe, de akkor még fiatal emberként én is. Nem egyszerűen arról van szó, hogy kérdésére válaszol, nem a fiatalok bizalmát kell a Fidesznek visszaszerezni, hanem a magyar társadalom bizalmát kell visszaszerezni. A fiatalok jönnek a magyar társadalommal, tehát ők most aktívabbak, ami nem azt jelenti, hogy többen lennének, mint az idősebb korosztály, félreértés ne essék, tehát nem ők döntötték el a választást. A magas részvétel az miattuk van, de a fiatal korosztályok nincsenek annyian, hogy az egész választást eldöntenék, tehát azért még mindig a választókorúaknak a nagy része az 40 fölött van természetesen, a körösszetétel következtében természetszerűen. Tehát a döntő kérdés az, hogy mit gondol a magyar társadalom, a fiatalokhoz való visszaút szerintem nagyon nehéz. Tehát ahhoz nagyon-nagyon sok mindennek meg kéne változni. Orbán Viktorral szerintem ez nem megy. Azokkal, akik most a parlamentben viszik ezt az ügyet, talán az egyszem Gulyás Gergelyt kivéve, a többieket nézem a padsorokban, vagy a véleményüket, mondjuk a legutóbbi vitát erről, hogy meg kell-e hallgatni szerencsétlen abortuszra váló hölgynek, aki eldöntötte ezt a kérdést, még az embrió szívhangját is. Ezek nem olyanok, amire a fiatalok tipikusan rezonálnának, a drogüldözések Magyarországon, és sorolhatom tovább a példákat. Tehát azt gondolom, hogy ez a Fidesz nem tudja visszanyerni. Egy Fidesz nevű valami, egy fiatal demokratákat megszólító közösség, az igen, mert nyilván ezek a fiatalok egy idő után elégedetlenek lesznek azzal, ami most folyik, ezt most még egyáltalán nem látjuk.
De igen, ez is egy érdekes kérdés, és azért ugye 2,5 millió szavazót szerzett a Fidesz most ezen a választáson, ezzel korábban azért nyert is választást ennyi szavazóval. Ez mire lehet elég, vagy mire lehet alap, főleg azt nézve, amit mondott ön is, hogy azért a fiatalokban mindig van egyfajta lázadás az aktuális és a mindenkori hatalom ellen, és ugye Magyar Péter meg Radnai Márk is utalt már arra, hogy majd elmúlnak a mézes hetek. És ha a másik oldalt is nézzük, akkor a Tisza táborában mikor és milyen típusú lemorzsolódás várható az eddigi nyilatkozatok alapján, mert azért azt látjuk, hogy egy nagyon sokszínű, a liberálisokat és a konzervatívokat is lefedő választói tömeg áll most a Tisza mögött.
Igen, ez a legnehezebb kérdés, ami a Tisza előtt áll, nem a Fidesz, mert a Fidesz romokba hever, tehát nem attól kell félni, hogy egy nagyon erős ellenzékkel találja magát szemben a parlamentben. Inkább az a kérdés, hogy hogyan tudja összetartani ezt a nagyon sokszínű, és korosztályában is nagyon sokféle tábor. Tehát még egyszer mondom, a Tiszánál ott vannak az idősebbek is, tehát nem tudnak egy, mondja a Fidesz annak idején abból indult, hogy ő egy rétegpárt. Bizonyos értem, a Momentum is így építkezett, hogy ők egy rétegpárt kifejezetten a fiatal generációknak szól. Ebből nem lehet kormányozni, mert nincsenek annyian. Tehát mindenképpen kell az egész korosztálynak szólni. Ez is egy probléma, mert ugye most vagy a fiatalok problémáját oldom meg, vagy a nyugdíjakat emelem, tehát ugye, vagy lakást építek, vagy minden nem megy. És ugye az ígéret az most minden. Most ugye az majd egy döntéskérdés, hogy merre indul el a Tisza ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy egy jóval nagyobb türelmi ideje van a Tiszának, mint eddig bármelyik pártnak. Nem 100 napja van, azt szoktuk mondani, az első 100 nap. De szerintem kb. Egy éve van a Tiszának, tehát jövő ilyenkor tájban merül fel majd valójában az a kérdés, na jó, de mit csináltatok? Mert addig az a fajta rendszerváltó hangulat, az a fajta érzet, amit egyébként magyarnak a folyamatos jelenléte megad, hogy tulajdonképpen egyrészt én miattatok vagyok, intézem az ügyeiteket, tényleg intézem, történnek a dolgok, nem igaz az, hogy nincs kormányzás, hát ez egy csomó minden tényleges ígéret már meg is történt. Tehát akár a 6000 milliárd hazahozatala, akár a rendszerváltás alapvető gesztusértékű lépéseinek megtétele, sorolhatom tovább, hogy mi minden, a szakminisztériumok felállítása, tehát sorolhatom ezeket vég nélkül. Tehát ilyen értelemben megfelel jelenleg ennek az igénynek, amit magyar mond. Az a kérdés, hogy milyen lesz az első költségvetés. Ugye ez visszakerül a helyére, évvégére a költségvetés létrehozása, majd valamikor december végén, és ennek a hatását pedig jövő áprilisban, májusban fogjuk látni. Addig szerintem ez a hangulat, hogy mintha mi is beleszólhatnánk, és vannak olyan elemek, hogy az tényleg az az érzet, ugye gondoljunk csak miniszterek jelöltekre, akik aztán mégse lettek jelöltek, mert az a nyomás van, hogy mégse ők legyenek. Tehát ilyen értelemben egy újfajta kormányzást látunk, mintha a közvetlen demokrácia bizonyos elemei megjelennének. Tehát magyar odafigyel arra, hogy milyen reflexiók van, mit írunk be a Facebook oldalára, mi jut el hozzá, tényleg ott van az emberek között. Egy fura dolog ezek a Tisza szigetek, amiknek a jövőjéről nem tudunk, ez nagyon fontos kérdés, hogy velük mi lesz. Lehet-e őket aktivizálni? Hogyan lehet, mert jelenleg még mindig nagyon aktívak. Hogyan lehet bent tartani őket a közéleti szerepekben, a politika csinálásban? Azt gondolom, hogy ez a kérdés nem dőlt el. Egy koalíciós kormányt látunk koalíciós pártok nélkül. Érdekes a történet.
Már sok nyitott kérdés van. Egy, amit önök vizsgáltak most, hogy korcsoportonként hogyan szavazott a társadalom, és milyenek a párt preferenciái. Ennek a részleteiről is kérdeztem Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:48 múlt 2 perccel. Nem igaz, hogy Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította volna a bűnüldöző és a titkosszolgálati szerveket. Ezt közölte a Fidesz, miután Magyar Péter a Telex egyik cikkére hivatkozva ezzel vádolta meg az elődjét. Erről is kérdezem a következő percekben Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Előtte viszont beszélünk arról, amiről Hon Gábor beszélt itt az imént, a Fidesz talpraállása, megújulása.
Elvadult zenéimet, de mit mondok?
Mi kell ehhez? Ugye azt mondta Horn Gábor, hogy nem feltétlenül igaz az, amit a Fidesz mondott, hogy a fiatalokon múlott a vereség, mert hogy más korcsoportokban is a Tiszára szavaztak inkább az emberek, mint sem a Fideszre.
Őszintén szóval, és köszönöm szépen a meghívást, igaz, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója vagyok, és a kérdés is nagyon egyértelmű és direkt, de nem tudok rá válaszolni, hogy mi okozta a Fidesz választási vereségét. Azt gondolom, hogy erre nincs egy exakt válasz, vagy csak egy területet számba vevő vagy feltérképező válasz. Nem véletlen, hogy egy elég hosszú folyamat vette kezdetét április 13-án is a Fidesz minden szinten és minden szakértői csoportban és minden döntéshozatali fórumán azon dolgozik. Készülnek vitairatok is a kongresszusra, hogy feldolgozza ezt a kérdést, hogy mi vezetett ehhez a rendkívül nagymértékű választási vereséghez, ahol a választópolgárok meghozták az ítéletüket, a kemény ítéletüket, és azt végre is hajtották rajtunk.
Hol tart most ez a munka? Ugye az elmúlt napokban nyilatkozta azt, hogy újabb és újabb munkacsoportok jönnek létre. Ugye tudjuk azt, hogy jövő hét végén lesz a kongresszus. Hogyan állnak most a megújulással vagy a megújítással?
Hát mindenképpen meg kell várni a kongresszust szerintem, és a kongresszuson országos tisztújítás is lesz, új elnök, saját reményeim szerint régi új elnököt választ a Fidesz. A kongresszus egyébként túl sok mindent még nem tudok, hiszen zajlik az előkészítése. Azt tudom mondani, hogy a kongresszusi központban lesz. Ez egy munkakongresszus lesz, tehát a széles nyilvánosság és a sajtó számára nem lesz nyitott, de az nem azt jelenti, hogy zárt körül, és nem lehet tudni, hogy mi zajlik ott, hiszen Orbán Viktor közösségi média oldalán, illetve a Fidesz Facebook oldalán is folyamatos közvetítés lesz, tehát 13-án 10 órától, hát ameddig tart, reményeink szerint 5 óráig. És hát ez egy ilyen divatos szóval, ez egy kibeszélő show is lesz, hiszen most a vitairatokat megkapták és megvitatják a Fidesz csoportjai szerte az országban. És a Fidesz csoportok megyei szószólókat is választottak, és ezek a megyei szószólók ott szabadon el fogják mondani a véleményüket, illetve arra, hogy ebben az értékelő munkában ők, akik akár vidéken, akár a fővárosban részt vettek a kampányban, mit tapasztaltak, és milyen irányt javasolnak a Fidesznek a jövőre vonatkozóan.
Személyi szinten az elnökségben, vagy az alelnökök szintjén lehet-e megújulásra számítani? Mert Navracsics Tibor tegnap azt mondta, hogy az alelnökök személye változhat, hiszen, ahogyan fogalmazott, szükség van a vidékre való nyitásra.
Tudomásom szerint, akik jelöltek eddig fölmerültek az elnökségbe, az alelnökök közül, potenciális új alelnökök között lesz igen vidéki is.
Meglátjuk akkor ez majd a jövő hét végén, hogy hogyan alakul a kongresszus. Mennyiben hátráltatják a megújulást az olyan ügyek, mint amit a felvezetőben is említettem, amikor a Telex arról ír, hogy Orbán Viktor személyesen adott utasítást az aranykonvoj elfogására?
Egyáltalán nem hátráltatják, szerintem inkább segítik. Mert segítik a Fideszt beállítani abba az irányba, amiben a választók kőkeményen beállították és beleutasították az ellenzéki szerepbe. Tehát innentől kezdve, hogy a választók az ítéletüket meghozták, most már a Fidesznek egy 2010 előtt ismert ellenzéki szerepvállalására is kötelezték lényegében. A konkrét üggyel kapcsolatban itt Magyar Péter nem mond igazat, tehát Magyar Péter hazudik, ezt ki kell mondani. A kormány nem utasítja a hatóságokat semmiféle eljárásra. Tehát, és az is egyértelmű, hogy a magyar kormány mindig, és annak minden tagja ő maradt az esküjéhez, az alaptörvényben letett, alaptörvényre letett esküjéhez, törvényeket betartotta és betartatta. Ennél többet erről az ügyről nem lehet elmondani, ha csak azt nem, hogy Magyar Péter kézi vezérléssel vádolja a kormányt ebben az ügyben. Tudunk olyan ügyet, ahol miniszterelnök kézi vezérléssel próbálja, vagy próbálta a hatóságot irányítani. Itt ül önnel szemben egy olyan ember, aki ennek elszenvedője volt. Tehát az, hogy az én minisztériumi épületemből Magyar Péter, mint miniszterelnök, engem, mint helyettes államtitkárt, hivatalban lévő helyettes államtitkárt rendőri erővel akart eltávolítani, ezt láthatta mindenki. Tehát ez nem bizonyíték nélküli vádaskodás, mint a Telex cikk esetében, vagy amit ő mondott. Itt Magyar Péter kézi vezérelte a rendőrséget, ezért egyébként a szükséges feljelentést meg is tettem.
Egyébként érdekes, mert Magyar Péter nagyon sok megszólalásában a fideszes kormánytagokat, politikusokat azzal vádolja, hogy bűnösök, az előző 16 évnek a bűnösei, és az országban is van egy ilyen hangulat, hogy akik Fidesz szimpatizánsok, azok mintha bűnösök lennének, és ennek az egyik kicsúcsosodása volt valóban az önök vitája ott a kabinetiroda épületének a tetőterasszán. Hogyan lehet erre
nincs
reagálni?
Nincs ez baj, hogy azt mondják, hogy bűnösök vagyunk, mert ők az egyik politikai oldalt képvisek, mi meg a másikat, itt nyilván komoly politikai összeütközések és összetűzések vannak. És ebbe belefér, hogy Magyar Péter össze-vissza beszél, és azt mond, amit akar. Vagy akár a Tisza szavazók is azt mondanak, amit akarnak. A baj akkor van, és én ez ellen szólaltam föl, hogyha mi magunk a másik oldalon, a nemzeti oldalon, most már ez se szabad sokszor mondani, hogy nemzeti oldal, de hogy mi magunk a nemzeti oldalon is elhisszük, hogy nekünk valamiért szemlesütve kellene járnunk. Én nem gondolom, azt hiszem és azt vallom, hogy a fideszesek és a nemzeti oldalon lévők 99,5%-a becsületesen, tisztességesen végezte és végzi a munkáját, nem csak a kampánymunkát, nem csak a politikai munkát, hanem a mindennapi munkát, és szerintem nincsen okunk szégyenkezni.
Az önkiállása mennyiben jelentett fordulópontot ebben? Érez azóta több helyről is akár kiállást fideszesek részéről, akik ugyanígy gondolkodnak, ahogyan?
Mivel én a közigazgatásban húztam le az elmúlt 16 évet, ezért a közigazgatásban dolgozók részéről, mivel velük többet találkoztam, és találkozom még ma is, érzek egyfajta hát megkönnyebbülést, vagy azt, hogy végre valaki kimondta, bár én akkor erre nem gondoltam, én azt gondoltam, hogy nekem saját magamért kell kiállnom, és hogyha valaki kiáll saját magáért, illetve mindenki kiáll saját magáért, akkor onnantól kezdve már az egész közösségünk egészen más képet fest, máshogy néz ki. De amikor például a kilépő papírjaimat intéztem, miután Magyar Péter egy közjogilag hibás kormányhatározatban volt szíves engem kirúgni, és jártam körbe a minisztériumokban mindenféle kilépő papírt, ez egy borzalmas tortúra, aláíratni, meg leigazolni mindent, akkor nem az ügyintézőkről beszélek, de amikor a folyosón mentem és találkoztam a kormánytisztviselőkkel, volt, aki tényleg szó ismeretlenül, szó nélkül zokogva a nyakamba borult, és nem egy ilyen volt. És gyakorlatilag nem is mondtak semmit, nem tudnám felidézni, hogy mit mondtak, de zokogtak, megöleltek, aztán mentek tovább a dolgukra, mert úgy érzik, hogy nagyon sokukkal méltatlanul és méltánytalanul bánik az új hatalmazás. Most a legújabb híreket, nem, ezek nem pletykák, mint az aranykonvojról, amit Magyar Péter mond, hanem ezek a miniszter által is, például a külügyminiszter által is megerősített hírek, hogy ott igenis listák alapján tisztogatás zajlik. Csak ezek után ki fog nekik dolgozni, ez egy nagyon jó kérdés.
Na most ezeknek a jogsérelmeknek a kivizsgálására alakult meg a védvonal, az arra, hogy segítsenek ezeknek az embereknek. Mennyiben jelentés érkezik? Hogyan tudnak segíteni?
Hát erről pontosat pont ma fogok beszélgetni, és az eddigi eseteket áttekinteni Cunyini Bertalan Judittal, aki a védvonalat tegnap egy interjúban véletlenül többször védegyletnek nevezni, de az más, ne a védegylethez forduljanak, ebbe az védvonal, Fidesz védvonalhoz. És Judittal áttekintjük majd az eddigieket. Én úgy tudom, hogy ő készül, és talán el is készül ma az első olyan hosszabb videója, amit a közösségi oldalára is ki fog tenni, ahol felderít egy ilyen ügyet. ahol a politikai hovatartozása miatt valakit jogtalan hátratétel vagy méltánytalanságért szerintem érdemes lesz figyelni. Nem csak a közigazgatásban dolgozók számára van ez a védvonal, hanem mindenkinek, akár aki akár a kampányban végzett munkája miatt, akár csak szimplán a nemzeti oldalhoz való tartozása miatt diszkriminatív elbánásban részesül.
Na most ennek van egy másik szintje is, amikor a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat fenyegetnek azzal, hogy eltávolítják majd őket a hivatalukból. Ugye Sőjök Tamás mellett lesz is egy szimpátia tüntetés vasárnap 16 órakor a Sándor Palota előtt. Ezt hogyan értékelik, amikor ez az állam képviselőit is érinti?
Hát nagyon rossz képet fest Magyarországról, tehát azt gondolom mindannyian láttuk a hírekben, nekem volt szerencsém élőben is már, vagy a TV közvetítésben látni Magyar Péter berlini produkcióját, amikor magából kikelve, nem tudva uralkodni magán, teli szájjal szitt a Magyarország köztársasági elnökét, ott a német vendéglátója oldalán. Ez szerintem tényleg a magyar demokrácia gyalázatos pillanatai közé tartozik, és nem hiszem, hogy tudunk olyan példát mondani, akár ön, mint újságíró, vagy a kedves hallgatók, vagy politikusok, szakértők, hogy ez bárhol máshol, akár európai országban, vagy a világon megtörténne, hogy ilyen módon és ilyen mértékben exportálja egy ország belső politikai vitáit egy hivatalban lévő miniszterelnök. Tehát az a probléma itt, hogy a miniszterelnök nem nagyon tudja, hogy neki mit lehet, meg mit nem. Tehát ő Facebookon képes létezni. Most ennek egy jó példája, ami a Karmelitánál történt, hogy ugye jó erőben lévő fiatalember elbontja a kordont, Magyar Péter személyesen Vitézi Dávid segítségével mindenfajta jogi eljárás vagy munkabiztonsági előírások figyelembevétel nélkül, és az így szabaddá tett építési területen utána egy ott tébláboló sétáló német turistának a fejére ráesik egy eszköz, és kórházba kell szállítani. Tehát ez a fajta felelőtlenség, erre most azt mondjuk, hogy Facebook kormányzás, de ebből nem lesz normális kormányzás, én azt gondolom, hanem ebből káosz kormányzás lesz. És minden, amiről eddig beszéltünk, akár az aranykonvojjal kapcsolatos hazugságai, akár a kormánytisztviselőkkel való bánásmódja, vagy ez a karmelita építési területén történt eset, arra mutat, hogy hát nehéz évek előtt áll Magyarország a miniszterelnök személye miatt.
A Fidesz jövőjéről, illetve a jelenlegi politikai és jogi közállapotokról is kérdeztem Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jeg.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra múlt 1 perccel, jó reggelt kívánok, 2026. június 5-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika.
A Kossuth Rádió hírműsora.
Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, miután vállalta, hogy rendezi a magyar kisebbség jogait.
A Nemzeti Összetartozás napjára emlékezett a magyarság. A Kossuth téren felvonták a magyar lobogót.
Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. 3000 állatot kell leölni, mondjuk a részleteket. A magyar kormány nem blokkolja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, miután sikerült megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A tervek szerint a csatlakozási tárgyalások első klaszterét június 15-én nyitják meg Luxemburgban. Brüsszel, Berek Patricia.
Tegnap a bizottság napi tájékoztatóján a szóvivő is üdvözölte a Magyarország és Ukrajna közötti tárgyalásokat és a megállapodást, ami utat nyit a csatlakozási tárgyalásokhoz. A Politico azt írta, hogy Kijev még nem erősítette meg nyilvánosan a megállapodást. A később frissített cikkben a lap azt közli, hogy Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter köszönetet mondott az Unió ciprusi soros elnökségének, az uniós tagállamoknak és intézményeknek, és nagyra értékeli Magyarország konstruktív hozzáállását is. A nyilatkozat azonban nem tér ki a magyar-ukrán megállapodásra. A Euronews is azt emeli ki, hogy a megállapodás részletei nem ismertek. Az unió soros elnökségét betöltő Ciprus eltökélt szándéka volt, hogy ellentétben a lengyel és a dán elnökséggel sikerrel kijárja a magyar vétó feloldását a kormányváltást követően. A dolgok gyorsan alakultak, miután Magyar Péter találkozott Ursula von der Leyennel. Tudtuk, hogy lesz megállapodás, mondta egy meg nem nevezett magasrangú diplomata, megjegyezve, hogy az uniós források feloldása segítette a folyamatot.
Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak tegnap a Nemzeti Összetartozás napján. A Kossuth téren az ünnepélyes zászlófelvonás után tartott beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
Az ír uniós elnökség célja a következő fél évben, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét, jelentette ki az ír miniszterelnök Budapesten.
Mihol Martin hangsúlyozta, Írország az egy Európa, egy piac tervet szeretné megvalósítani. Mint mondta, sebességet kell váltani a gazdaság teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat és csökkenteni kell az energia árakat. Without a strong and competitive
economy, Europe will not be able to improve the. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk majd az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk abban, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnök asszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadításáról. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse Magyarországot az Európai Unióba.
Magyarország támogatja Írország azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását.
A két vezető emellett biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadított felszabadított, több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában.
Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a hetes cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben.
Cser Palkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjármű adó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist.
A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó vállai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Berekben, közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
Természetesen a hatósági intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestis megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos, a vírus emberre nem veszélyes.
Jelentősen csökkentek az árak a magyar tejágazatban, mondta a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot.
Hart Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, már a 100 forint alá süllyedt kilogrammonként. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telet befejezte a termelést, 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk elszenvedni tejtermelés tekintetében.
Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldséggyümölcs ágazatban, erre hívta fel a figyelmet a Fruitweb elnöke a Kossuth Rádióban.
Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik jelentős következménye, hogy a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon, tette hozzá.
Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerőhiány, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem túl kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a moráljával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerőhiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiségben is hiány van.
Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zalavár megyében.
Az ország többi részén a szárazság miatt továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében.
Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben.
Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lép fel a Hajdúsági Város színpadán. A rendezvény szakmai beszélgetések kísérik.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás északi szektorán, a 11-es főút végcsomópontja felé a 70-es kilométernél. A külső sávban állnak a sérült járművek, emiatt torlódás van.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után. Sávlezárásra és torlódásra kell emiatt számítani. Szintén balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Megyeri úton az Óceán Árok utcánál, továbbá az Ötvös téren, az Apácai Csere János utca előtt, tehát a villamos átjárónál. Lassú az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán, illetve a 11-es főúton is a Pünköstfürdő utca előtt, valamint erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás északi szektorán, a 11-es főút végcsomópontja felé a 70-es kilométernél, és most az időjárás. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután több felé elered az eső, délután 24-29, este 12-22 fok lesz.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sport Krónika.
Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Újpesti győzelem a férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán. Mira Andrejeva és Maja Kvalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter, a Puskás Akadémia 35 éves kapusa, a finnek ellen várhatóan a kezdőcsapatban kap helyet. Őt hallják most.
Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Az, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és ez egy örök emlék, valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Ezzel sikerült hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, vagy be kell állni, akkor készen legyen az ember.
A szövetségi kapitány Marco Rossi beszélt arról is, hogy Szappanos Péter milyen szerepet kap majd a felkészülési mérkőzéseken, de természetesen szót ejtett a finnek elleni meccs tervről is.
Szapi biztosan játszani fog az első mérkőzésen. Ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Bazsi, az első számú kapusunk, Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Ez a tervünk. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 4 nappal ezelőtt. Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani. Nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokjan Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Ezen a szinten már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni. Maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket.
A jövő héten csütörtökön kezdődő világbajnokság előtt álló labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein a 4 évvel ezelőtti VB ezüstérmes Franciaország meglepetésre 1-0-ás előnyről 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól Nantban. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szintén hazai pályán 1-1-es döntetlenre végzett Irakkal. További eredmények: Svédország-Görögország 2-2, Csehország-Guatemala 3-1, Mexikó-Szerbia 5-1, Dél-Korea-Szálvador 1-0 és Panama-Dominikai Köztársaság 4-2. Andoni Iraola veszi át az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Szoboszlai Dominikot Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amelyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése 1 idényre szól. Az MTK labdarúgó csapata szerződtette a Debrecentől Szuhodovszki Somát. A 26 éves egyszeres válogatott középpályás 2024. januárjában Kecskemétről szerződött a DVSC-hez, amelynek színeiben 71 tétmeccsen 4 gólt és 5 gólpaszt ért el. A férfi futsal NB1 döntőjének 3. összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél 3. sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a Nyírségiek otthonában. Az újpestiek részéről Suscsák Máté 2-szer is betalált a nyíregyházi a kapujába, a játékost Kozsovics Dávid kérdezte.
Mi volt szerintem a döntő, hogy tudtátok azt a hétfőt elfelejtetni? Egyrészt magatokkal, másrészt a szurkolókkal.
Büszke vagyok a szurkolókra, büszke vagyok a csapatra, megint gólhátrányból álltunk föl, és ez emberfeletti erő így a 3. mérkőzésen. Büszke vagyok mindenkire, a 2 gól az nem egyéni érdem, abszolút a csapaté. Együtt küzdöttünk meg azért, hogy itthon tartsuk a pályát. Előtt, és nagyon remélem, hogy hétfőn ugyanilyen lelkesedéssel, mert akkor emelt fővel tudunk lejönni hétfőn, bár is alakul az a mérkőzés.
Talán egy picit több az egy, az egyet is felvállaltatok ti is, legalábbis abba felhozatolakban. Ez is döntött például az első gólnál, hogy Thiago megcsinált ott egy az egyben?
Nem tudok erre pontosan válaszolni, hisz a futszál az egyéni játék félig, meddig ha Nyíregyháza is így felvállalta, akkor nekünk is fel kellett venni ezt a fajta stílust. Ez vicca verza ugyanúgy, de azt gondolom, hogy igaz szerencsével, de mi jöttünk ki jobban.
Hétfőn ti voltatok kicsit mélyebben, abból kellett felállni. Most viszont egy óriási pluszt adhat ez a győzelem, és akár le is zárhatjátok a párharcot hétfőn.
Nagyon nehéz dolgunk lesz, és nagyon sok erőt kívánok a csapatból mindenkinek arra, hogy kipihenje magát, és hétfőn ugyanilyen elánnal álljunk bele a mérkőzésre. Igaz, idegenben, de mindennek kell tennünk azért, hogy megnyerjük azt a mérkőzést.
Az új újpestiek játékosa, Suscsák Máté után a Nyíregyháza futsal csapatának vezetőedzője, Lovas Norbert is összegzett. Az NB1 döntőjének harmadik összecsapását követően Gozsovics Dáviddak.
A ki nem kényszerített hibák voltak a nyerők hétfőn, most talán több hiba csúszott be, mint amire számítottál?
Nem, mármint többet hibáztunk, igen, befejezéseknél. A 20. másodpercben már gólt tudtunk volna szerezni, és sajnos úgy néz ki, hogy most itt a Újpest ellen idegenbe, ha nem koncentrálunk még jobban, akkor nem tudunk nyerni. A végére el is fogytunk, de gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek, és az utolsó pillanatban dőlt el. Sajnos nem a javunkra, küzdünk tovább, meglátjuk, hogy hétfőre hogy tudjuk kifrissíteni a társaságot, és csináljuk tovább a dolgunkat.
A frissítésen kívül mit gondolsz, mind kell még fejleszteni egy picit hétfőig?
A center játékot kellene jobban kiiktatnunk, arra majd megbeszélünk, egy újabb taktikai fegyvert fogalmazzunk így, és meglátjuk, hogy ez hogy fog működni, de egyébként nem volt vele probléma, mert a második fél időben megfordítottuk, és ott rá kellett volna rúgni a harmadikat. Ez volt a legnagyobb probléma, és akkor nincs ez a végén. Sajnos így alakult, gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek így a végén, de küzdünk és nem adjuk fel, és várunk mindenkit a Continental Arénába.
Nemzeti Sportkrónika.
Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Mivel a csoportkör harmadik fordulójában 21-18-ra alul maradt Ausztráliával szemben, majd a negyedik körben 17-6-ra verte Mongóliát, így harmadikként lépett tovább. A Pap Claudia Böröndi Vivien Lelik Réka kis virágösszeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közéjutásért. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait. Ez alapján nemzeti csapatunk Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán válogatottjával találkozik. A válogatott beálló Szűcs Bence távozik a francia élvonalbeli Dunkerque férfi kézilabda csapatától, és a Magyar Kupában, valamint az Európa Kupában ezüst, a bajnokságban bronzérmes Tatabányához igazol. Az NB1 2024-25-ös idényének gólkirálya, a balátlövő Kovács Tamás pedig a Nekától Győrbe szerződik. Az orosz Mira Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Kvalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Márta Kosztyukot, míg Kvalinska az orosz Diana Snydert múlta fölül 7-6-6-4-re. Szintén a Roland Garroson megvédte címét az olasz Sara Errani és Andrea Vavassori a vegyes párosok versenyében, mivel döntő rövidítésben jobbnak bizonyult a Gabriela Dabrowski, Evan King kanadai-amerikai kettősnél. Július 30-án rajtol Balatonfüredről Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlás versenye, az 58. kék szalag. Idén nem a szél, hanem a víz lehet a főszereplő, az aszály okozta alacsony vízállás miatt. Erről is beszélt az eseménnyel kapcsolatban Holzhauser András, a Vitorlás Szövetség főtitkára Bera Emesének.
A Vitorlás Szövetség verseny naptárában minden egyes verseny nagyon fontos. A kék szalag azért az más, nem?
Igen, feltétlenül a kék szalag nem egy, hanem a kiemelt esemény a balatoni nagyhajózás történetének és minden évnek. A kék szalagon több ezer versenyző áll rajta, ez az Európa legnagyobb és leghosszabb tókerülő eseménye, úgyhogy minden évben nagy izgalommal készülünk rá, és ugye egy meghatározó esemény is, hiszen a júliusi teli holdhoz kötött első hétvégén rendezzük a versenyt, úgyhogy a verseny naptár összeállításában is prioritást kap, hiszen ehhez állítjuk be a többi eseményünket is.
A Balaton vízszintjének alacsonysága, azt hiszem, az is befolyásolhatja a versenyt, befolyásolja-e?
Igen, a versenyt is, és a szervezést is természetesen befolyásolhatja. Most 37 centivel alacsonyabb a vízállás, mint a legmagasabb vízszint. A versenyen résztvevő hajók közül vannak olyanok, amelynek a merülése 230-240-260 centiméter, ami azt jelenti, hogy a keszthelyi öbölben alacsony vízállás esetén nem tudnak behajózni, hiszen leér a tőkesúly a fenékre. Ezt a versenyvezető, a versenyszervező, Magyar héttől lesz szövetség, monitoringozni fogja, figyeli az elkövetkezendő körülbelül egy hónapos időszakban, és július elején döntünk majd arról, hogy a keszthelyi bóját esetleg elmozdítjuk-e a helyéről, a szokásos helyéről, és kihozzuk-e a györökkői csücsökbe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15 kilométerrel rövidebb lesz ilyenkor a verseny. Volt erre példa körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy rekordot futni hogy a versenyben majd nem lehet, bár kétlem, hogy a tavalyi fantasztikus 4 óra 21 perces rekordot az idén bárki is megdöntheti. Hogy mennyire az időjárás határozza meg a versenyen a rekord döntés lehetőségét, ez mutatja nagyon jól, hogy a Nemere 2 1955-ben futott egy 10 óra 40 perces rekordot, amit csak 57 év után tudtak megdönteni a sporttársak, és nem azért, mert a technika ne fejlődött volna, hanem egyszerűen az időjárási ablak a verseny idején nem volt erre megfelelő.
A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát Holzhauser Andrást hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Önök is észrevették már, hogy a sofőrök vezetés közben nem csak telefonálnak, már videókat is néznek, közösségi oldalakat pörgetnek és élő közvetítésekre kapcsolódnak. Bár tilos, mégsem tudunk leválni telefonjainkról.
Vezetés közben általában, ha hívnak, akkor fölveszem. Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
Önök is megszegik a szabályokat? Beszéljük meg együtt. Diósi Klári vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Pásztor Szabolcs egyetemi tanár, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója osztja meg a gondolatait Önökkel.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! A kötelező visszaváltási rendszer, melyet sokáig fenntartásokkal kezeltünk, egyre olajozottabban működik. Régóta ismert tény, hogy a gazdaságban hatékonyan működnek az ösztönzők, ugyanis ha az egyén erős ösztönzést kap valamilyen cselekedet végrehajtására, akkor az meg is valósul. Amellett, hogy a csomagolásonkénti visszaváltási díjat túlzottan felnagyítanánk, érdemes említést tenni azokról a további tényezőkről is, amelyek miatt a kialakított rendszer sikeres lehet, és egyben szemléletformáló hatással is bírhat. A visszaváltással és a majdani újrahasznosítással csökkenthető a hulladéklerakóba kerülő anyagok mennyisége, amely azért fontos, mert ezek a műanyag csomagolások soha nem bomlanak le, és átlagosan 450 évbe telik, amíg mikroműanyagokra bomlanak. Háztartási csomagolásaink és egyéb termékeink ismételt felhasználásával valódi változást érhetünk el, csökkentve a hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyiségét. Jól ismert tény, hogy a természeti erőforrásaink korlátozottan állnak rendelkezésre. Az újrahasznosítással és a visszaváltással csökkenthető az erőforrások iránti igény, és előmozdítható, hogy azokból új termékekben felhasználható anyagok készüljenek. Ha a nyersanyagok folyamatos kitermelése, finomítása és szállítása helyett már újrahasznosított anyagokat használunk a termékek előállításához, akkor a teljes gyártási folyamat során jelentős energiamegtakarítást érhetünk el. Az alumínium például a végtelenségig újrahasznosítható, és az új alumínium előállításához szükséges energia több mint 90%-ban megtakarítható. A visszaváltott és újrahasznosított termékek előállításához kevesebb energiára van szükség, így csökken a széndioxid kibocsátás és ezáltal a szénlábnyomunk is. Az újrahasznosítás csökkentheti a hulladéklerakók és a hulladék égetés által termelt üvegházhatású gázokat is. A műanyagszennyezés katasztrofális hatással van a környezetre és különösen a tengeri élővilágra. A műanyag hulladékok közel egyharmada közvetlenül a vizekbe és a száraz földekre kerül. A visszaváltási és az újrafeldolgozási rendszer által kevesebb műanyag hulladék kerülhet az óceánokba és a vizeinkbe. Lényeges szempont még az is, hogy a csomagolás újrahasznosításával maga az érintett iparág is lendületet vehet és hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez. Ráadásul minél többet váltanak vissza, és ezáltal hasznosítanak újra az emberek, annál nagyobb lesz az érdeklődés az újrahasznosítási technológiák kutatása és fejlesztése iránt. Ez pedig egyértelmű lépés a fenntarthatóság irányába. Nem mellékes szempont még az sem, hogy a visszaváltási rendszernek szemléletformáló hatása is lehet. Az újrahasznosítandó csomagolások gyűjtésével, rendszerezésével és későbbi visszaváltásával javítható a pénzügyi tudatosságunk, tervezési hajlandóságunk, a vásárlási összegből való jóváírás pedig még akkor is jutalmazó hatással érhet fel, ha korábban a csomagolásokért már fizettünk. Érdemes tehát újra és újra megfontolni a közgazdaságtan bölcsességét, az egyén cselekedeteit az ösztönzőkkel lehet a leginkább formálni.
Pásztor Szabolcs egyetemi tanár, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban. Ez a jegyzet, ahogyan az összes többi visszahallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon. 8:30 után 2 perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben, a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cser Palkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítését, a szolidaritási hozzájárulás eltörlését kérik. Munkaerő hiány van a magyar zöldség gyümölcs ágazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik következménye, hogy a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak, és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. Aszbesztszennyezés miatt 2 területet lezárt a Gyesef Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Gázolás miatt kisebb késésekre kell számítani kora délelőtt a miskolci fővonalon. A helyszínelés miatt Nagyút és Kálkápolna között csak egy vágányon közlekednek a vonatok, közölte a MÁV Inform. A híradást Besenyei Márk készítette, krónikával 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől megtudjuk a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde fő mutatói tegnap, a Dow Jones 1,7%-kal nőtt, az S&P 500-os 4%-kal lett magasabban, az a kompozit viszont 1%-kal csökkent. A Bloomberg friss összefoglalója szerint az elmúlt hónapok kriptopiaci esése nem csak a kriptoeszközöket ütötte meg, hanem azokat a vállalatokat is, amelyek üzleti modelljüket a bitcoin felhalmozására építették. Ezen cégek összesített piaci értéke a csúcshoz képest már a 62 milliárd dollárral csökkent, 134 milliárdról. A legnagyobb kriptodeviza csak ezen a héten mintegy 14%-ot veszített értékéből, eddig és 4 havi mélypontra esett. A hangulatot tovább rontotta, hogy az egyik legismertebb bitcoint alkalmazó cég, a Strategy bejelentette, hogy 2022 óta először értékesített bitcoinokat. Friss hír az Egyesült Királyságból, hogy 7,1%-kal nőtt az új autók eladása a múlt hónapban, 160 ezer feletti értékesítési számról számolt be a Brit Autógyártók és Autókereskedők Szövetsége. Soha ennyi autót nem értékesítettek még 2019 óta ebben a hónapban, tehát májusban. Európában egyébként jó volt a hangulat tegnap, a londoni FTSE 0,3%, a frankfurti DAX 0,5%, illetve a frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC 1,2%-kal erősödött, Milánó 0,3%, Madrid 0,5%-kal került feljebb a nap végére. Lassabb világgazdasági növekedést vár idén a Fitch Ratings, a hitelminősítő 0,2%-kal rontotta 2026-os globális növekedési előrejelzését, így már csak 2,4%-os bővüléssel számol. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,8%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző naphoz képest. A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 1%-kal 40.700 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal csökkent 2.662 forintra, a Richter pedig 1%-kal 11.880 forintig. Az előregedő atomerőművek felújítását javasolják Japánban a folyamatosan növekvő energiaigény kielégítése érdekében. Az országnak a 2040-es évekre 2-5, a 2050-es évekre pedig akár 10 feletti előregedő atomerőművet kell felújítania a stabil áramellátás biztosítása érdekében. A 2011-es Fukushimai nukleáris katasztrófa után állítottak le 54 működő atomerőművet, azonban közben 15-öt újraindítottak. Végül, de nem utolsó sorban, nézzük, hogy teljesít a forint ma reggel. 1 euró 354 forintba és 5 fillérbe, egy amerikai dollár 304 forintba és 80 fillérbe, egy svájci frank 386 forintba és 26 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Gazdasággal folytatjuk, hiszen 2027-től ismét kibővíteni a kormány a kisadózók tételes adóját, vagyis a katát, legalábbis erről beszélt a napokban Kármán András pénzügyminiszter. A GKI friss kutatása szerint emiatt mintegy 250-270 ezer vállalkozó térhet vissza ehhez az adózási formához. Hogy milyen formában lehetne megtenni, és hogyan lehetne elkerülni a visszaéléseket, arról Németh Lászlót, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Hogyan fogadták a hírt, hogy ismét bővülhet a katát választók köre?
Mi nagyon-nagyon örültünk ennek, hogy előrevette a kormány ezt az adózási formát, illetve hát tök mindegy, hogy minek hívjuk, katának vagy nem katának, kell a magyar mikrovállalkozásoknak egy olyan egyszerű és kiszámítható adózás, amelyben csökkennek az adminisztrációs terheik, és kiszámítható, hogy milyen jövedelemre tehetnek szert, és hogyan tudnak dolgozni. A katának ugye nagyon sok előnye volt, amikor bevezetésre került, ez köszönhető volt szerintem az IPOSZ-nak is, hiszen 13-ban még a bevezetés előtt az egyeztetések során 12 módosító javaslatot adtunk, amely idővel mind bele is épült ebbe a rendszerbe. Sajnos elmaradt az a valorizáció, amely elértéktelenítette egyébként a katát, és a legnagyobb problémáról ugye megfeledkeztünk, hogy milyen társadalombiztosítási és milyen nyugdíjra tehetnek szert a katások. Ez ugye ma is probléma, hiszen 26-ban egy év az csak 0,33% időnek felel meg a nyugdíj időbe, tehát a szolgálati időbe. Magyarán, aki bent marad a katába, az hosszú távon még lehet, hogy el sem éri azt a 15 évet, amely legalább rész nyugdíjra jogosulttá teszi, a 20 évről nem is beszélve, amikor a minimál nyugdíjat megkaphatja. Tehát ezekkel foglalkozni kell, a társadalompénznél ugyanez a helyzet, hiszen ha olyan betegségkódja van, amelynél 50%-ot kap, és nem éri el a 30 napot egy hónapba, akkor kevesebb táppénzt fog kapni, mint amit ugyanarra a hónapra be kell fizetni, katát 50 ezer forintot. Mi nagyon üdvözöltük azt, hogy Kálmán András miniszter úr bejelentette, hogy ez egy széleskörű érdemi egyeztetés folyamán fog megvalósulni, és reméljük, hogy ez most már túllép azon, hogy abba az érdekképviseleti álcaruhába öltöztetett köztestülettel fognak egyeztetni, amely pénzzel ki van tömve, és a mikrovállalkozások és a kisvállalkozások érdekeit nem képviselte az elmúlt időszakban. Vagy nem az a szűkkörű VKF, amelyben meghívták azokat az érdekképviseleteket, akik meghívtak, és amelyben a mikrovállalkozások eddig sem vettek részt. Na. Ez egy nagyon széles körű egyeztetést kíván.
Világos, és nyilván ez nem is egyik napról a másikra fog megtörténni, de ha már ezt említette, akkor ebbe azért egy kicsit nézzük meg a konkrétumokat, ugye itt a TB nyugdíjjogosultsággal kapcsolatban, mert ugye nyilván másik oldalon ez az 50 ezer forintos fizetési kötelezettség, ez viszont nagyon kedvező, amit havi szinten meg kell tenni. Milyen szintet látna ebből a szempontból megfelelőnek, akár egy havi befizetést illetően is, amivel ellensúlyozni lehetne azt, hogy mondjuk a TB és a nyugdíj is megfelelő mértékben legyen fizetve?
Hát ugye itt a nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek. Tehát sokkal kisebb a bevételük, és ebből kifolyólag lehet, hogy egy pozitív diszkriminációba kellene őket létesíteni, el kéne ismerni azt a munkát, amelyet a lakosság ellátásában végeznek, és ezért kéne az a pozitív diszkrimináció, ami után végül is a táppénz, illetve a betegség esetén, vagy a nyugdíj esetén is azért emberhez méltó körülményeket teremt nekik.
Tud konkrét összeget mondani, hogy mennyi lehetne az a befizetés, amivel ez elérhető lenne, vagy ez inkább még a jövő zenéje?
Ez még a jövő zenéje. Ugye ma azt látjuk, hogy ugye 108 ezer forint ez a nyugdíj alap és ez a bér alap, és ugye ebből lehet számolni azt, hogy a minimál bérnél milyen támogatottság jön vissza. Tehát a 108 ezer forinttal ma ugye a 33%-át éri el annak, hogy a szolgálati idő legyen, és ez évről évre a minimálbér emelkedésével változik. Ugyanez igaz egyébként a táppénzre is, hiszen ugyanúgy a 108 ezer forintot számoljuk, csak ebből még ugye lejön az SZIS levonás is, tehát amikor az 50%-ot számoljuk, akkor körülbelül ilyen 43 ezer forintnyi ellátást kap 30 napra egy katás vállalkozó ma.
Világos, ugye jelenleg csak magánszemélyeknek lehet katásként számlázni, ez korábban vállalkozásoknak is lehetett, és azért szüntette meg ezt a lehetőséget az előző kormány, hogy elkerülje a bújtatott foglalkoztatást, amivel sajnos valóban nagyon sok cég visszaélt, tehát katásként alkalmazta azt az alkalmazottat, akit valójában egyébként rendes munkaviszonyban kellett volna. Ha újra kiszélesítik a katát, ezt a kiskaput hogyan lehetne bezárni?
Szerintem tevékenységi körökhöz kellene kötni egyébként ezt. Van egy másik dolog, ami az ipartestületeket érint, illetve a szolgáltató vállalkozásokat. Ugye nagyon sokan most bekerültek a fekete zónába, hiszen másodállásként sem tudnak dolgozni lakossági szolgáltatásként, tehát nem választhatják másodállásként, megszűnt az a 25 ezer forintos határú kata, ami korábban volt a másodállásúaknak. Ezért ez nagyon fontos lenne visszavezetni a nyugdíjasok másodállásúak véget, de ugye itt kell az a szabályozás, hogy a főállású dolgozó ne tudjon fölvenni például kifizetéseket a saját vállalatától. Tehát ezeket a szabályozásokat megtettük korábban is, csak nem ellenőriztük őket, illetve nem kerültek ellenőrzésre, ezért lehetett az, hogy vállalatok így fizették ki akár a vezetőiknek a prémiumot és egyebet. Tehát én szerintem itt elsősorban a tevékenységi körökre kéne rá menni, hogy kik választhatják, illetve hát azok a kézműves és mikrovállalkozások, akik ugye saját maguk dolgoznak, és nem újtatott állásként
Melyek lehetnének azok a tevékenységi körök, amelyeket be lehetne vonni egy új katásadózási formába?
Én szerintem a szolgáltatási szektornak az összes részét szinte, hiszen a vízvezeték szerelőktől elkezdve mindenki érdekelt ebbe, hiszen ők, nekik azért kell, hogy menjenek olyan a cégekhez is, tehát dolgozni nem csak a lakosság irányába, és ebből tudnának ők tovább is fejlődni. És még hadd említsek meg még egy dolgot, ami nagyon fontos volna, hiszen ezek a katásvállalkozások az elmúlt időszakban nem voltak hitelképesek. Tehát ugye, mivel olyan alacsony ellátottságúak voltak, és olyan alacsony befizetéssel rendelkeztek, ezek általában a kereskedelmi bankoknál nem voltak hitelképesek. Ezért ez a szektor mindig kimaradt azokból a hitelekből, ami esetleg a fejlesztésükhöz is hozzájárult volna. Az IPOSZ már nagyon régóta hangoztatja, hogy nagyon jó a Széchenyi kártyás hitel, de el kéne már egyszer távolodni ettől a mikrohitelekkel, és olyan alapítványon kéne, mint korábban is működött ez, nem kereskedelmi bankokon keresztül, hiszen a kereskedelmi bankoknál a katások sok esetben olyan kockázatos vállalkozásnak minősültek, hogy semmi esetben se kapták meg azt a például a Széchenyi kártyát, vagy az egyik támogatást, hitelt. Tehát ez is egy fontos része kell, hogy legyen majd a társadalmi egyeztetésnek.
2027-től tehát ismét kibővíteni a kormány a katát, hogy milyen formában, hogyan lehetne ezt megtenni, arról kérdeztem Németh Lászlót, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnökét.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Elutasítja a polgármesterek fizetésének csökkentésével kapcsolatos terveket a Szolidaritás pártja. Szerintük nem erre, hanem az önkormányzati rendszer teljes átalakítására lenne szükség. Ezt egyébként egyre többen felvetik, de hogy milyen javaslatai lennének a Szolidaritásnak, azt Székely Sándor elnöktől kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit!
Miért utasítják el a fizetések csökkentését?
Hát a polgármesteri munka, minden munka szerintünk komoly dolog, nyilvánvalóan a polgármesterek fizetése is, ezek az emberek munkát végeznek. Egyébként ugye hozzájuk az nagyon sok önkormányzatban dolgozó embernek a fizetése a polgármesterek fizetéséhez van kötve, tehát ugye, hogyha a polgármesterek fizetése csökken, akkor más emberek fizetése is csökken, és mi azt gondoljuk, hogy komoly munkát egyébként komoly fizetésekért szokt kell elvárni, tehát hogy ez ügyben, tehát nem az embereket kell büntetni, és ráadásul nem is a polgármesterekkel van probléma szerintünk, csak hogy rátérjek a mondandónk lényegi részére, hanem azzal, hogy Magyarországon rossz az önkormányzatiság rendszere úgy, ahogy van, nagyon költséges. Mondok két példát, hogy mire gondolunk. Ugye Budapesten 1,7 millió ember lakik, 23 kerület van, és ezek fölött még ott van a fővárosi önkormányzat, tehát kétszintű az önkormányzat. New York városának, a bolygó egyik leggazdagabb városának több mint 10 millió lakója van 5 darab kerülettel. Hollandia a világ egyik leggazdagabb országa, ott a pár ezres települések összeállnak, és 4-5 kis település alkot egy önkormányzatot. Magyarországon minden településnek külön önkormányzata van, még a 80 fős településeknek is van, ahol egyébként alig van út, tehát olyan zsákfalunak, aminek nincs útja, meg nincs leaszfaltozva a járda, ott is van egy polgármester és egy 4 fős testület fizetésért. Na most, tehát hogy ezek olyan szintű problematikákat mutatnak, amiken változtatni lehet. Sajnos mi nem vagyunk a Tisza pártnak a politikai barátja, ezért mondom, hogy sajnos, ők nagy felhatalmazást kaptak a kormányzásra. Ilyen léptékű átalakításokat, mint amiről én most beszélek, ilyen jellegű felhatalmazással lehet csinálni, és mi ezt már mondtuk, mi ezt nagyon régóta mondjuk, amit én most itt elmondtam, ezért most is mondjuk, hogy nem a fizetésekkel kell szórakozni, hanem ha már ekkora felhatalmazást kaptak, akkor neki kéne látni a fő problémának, az egész rendszernek az átalakításának.
Na de most akkor az lenne az önök terve, hogy mondjuk több településnek lenne egy polgármestere, hogyha mondjuk ez aprófalvas településeken, vagy települési részeken megvalósítható lenne.
Így van. egy önkormányzata. Na most ugye rengeteg, tehát most nem azt mondom, hogy át kell venni a holland példát, és ráadásul bele kényszeríteni se kényszerítenénk senkit ebben a dologba, de az tény, hogy lehet, az állam úgy is fölléphet, hogy bármelyik állam, hogy mire ösztönöz. Tehát, hogy az állam arra ösztönzi a kis településeket, hogy figyeljetek, hogyha összeálltok négy önkormányzat, és együtt kezelitek az ügyeiteket, akkor nagyobb, jobban tudunk, 80 emberre nem tudunk pályázatot adni, de 10 000-re és 4 településre már igen, és akkor megcsináljuk mind a négy településnek a közútját, felújítjuk mind a négy településnek az iskoláját, most mondok példákat, hogy miket lehetne, vagy adunk nektek agrártámogatást így közösen, hogyha közösen vagytok, mert 10 000 főre már tudunk, de 80 emberre, 500 emberre nem tudunk optimalizálni. Az Európai Uniós forrásokat se lehet egyébként 80 főre, meg 1 000-re, meg 2 000 főre optimalizálni. Tehát, hogyha összeálltok, és akkor ez elősegítené ezt a dolgot. Hát az, hogyan lehet egy önkormányzatot összerakni, hogy mondjuk 4 települést meg lehet szabni, hogy melyik önkormányzat település számtól hány embert küld abba az önkormányzatba, mire kell figyelni annak a közös önkormányzatnak, tehát ezeket ki kell alakítani nyilvánvalóan, hogy ezek működőképesek legyenek, nem is egyik napra a másikra, de ha ezt nem tesszük, akkor ugyanaz fog történni, mint az elmúlt 36 évben, hogy elképesztő pénzeket öntünk az önkormányzatokba, és nem tudnak jól működni.
Na igen, mert ugye az szokott ilyenkor a kritika lenni, hogyha ilyen összevont önkormányzatokról beszélnek, hogy az sérti a települések, meg az ott lakók önrendelkezési jogát, hogyha nem egy településnek van egy önkormányzata. Hogyan lehetne azt kiküszöbölni, hogy sérüljön ez a jog?
Hát, még egyszer mondom, hogy vannak erre példák más országokban, hogy ők nem érzik azt, hogy ebben sérülne a joguk, és jól érzik magukat benne, mert az szolgáltatást kapnak az önkormányzatoktól. Hiába van minden településen, minden 3200 település van Magyarországon, ebből 200 darab 10 000 fő feletti, az összes többi 10 000 fő alatti, de inkább ez a 10 000 fő alattiság, ez inkább 3-4-5 000-es. Egész egyszerűen az ekkora méretű települések egy csomó mindent nem tudnak, de nem azért, mert rossz a polgármester, hanem a méretük miatt és a magyar önkormányzati rendszer miatt, ami nagyon bonyolult, állandóan több szintűség van, megyei jogú városok, megyei közgyűlések, a kis települések, ajárások, tehát ezek mind ilyen önálló, mindig máshogyan vannak összeszervezve, és mindig nem egyfelé mutatnak a vektorok, hanem egymás ellen, vagy párhuzamosságok vannak, nagyon-nagyon megnehezíti a fejlesztéseket, vagy akár csak a fönntartásokat. Tehát, ahogy egyébként egy kis ahogy 3-4 kis településnek tud lenni közös jegyzője, mert azért az már ugye mégse járja, hogy egy 80 fős településnek külön van, ezt még a magyar önkormányzatiság sem engedi meg magának. De hát azért mégiscsak mennyivel egyszerűbb és költséghatékonyabb, hogyha ezek a települések összeállnak, és azt mondják, hogy figyelj, mi nem tartunk föl külön-külön, hanem az ügyeinket közösen visszük, és persze hát meg kell követelni az önkormányzattól, hogy figyelj, ne csak az egyik települést fejleszitek, a mi település, ezt is ígértetek, hogy nálunk is fejlesztetek, tehát mindig ki kell harcolni, teljesen mindegy, hogy a egyéni polgármesterednél, vagy a közös polgármesterednél.
Na ez a hosszú távú jövő, ami viszont most a konkrét tervek között szerepel, az a fizetéscsökkentés. Mi lehet a célja önök szerint ennek? Mert Márki-Zay Péter beszélt arról, hogy szerinte akár az is lehet a háttérben, hogy lemondjanak a polgármesterek, mert hogy így már nem olyan népszerű ez a poszt, és akkor minél több helyen Tiszás polgármester legyen minél hamarabb.
Igen, hát tekintve a elmúlt napok botrányait, ami ugye ráadásul a budapesti polgármesterek ugye érintettek az ügyben, meg volt politikusok, és ezt a fizetéscsökkentéses történetet, olyan fog történni velem, ami nagyon ritkán, valószínűleg igazat fog adni Márki-Zay Péternek ebben az ügyben, lehet egy ilyen a háttérben. Politikusként azt mondom, hogy én ezt értem, a Tisza párt mögött ott vannak a Tisza-szigetek, több 10 000 ember, akik tényleg végig dolgozták az elmúlt 2 évet, és ők nyilván egy csomóan tényleg lelkesedésben, de biztos, hogy nagyon sokan azzal az ambícióval, hogy ők ott helyben politikusok lesznek. És a Tisza párton van egy ilyen nyomás egyébként, hogy akkor jó, mert akkor most úgymond rendszerváltás van, na de hát akkor mi lesz az önkormányzatokkal, és akkor ezt ők lehet, hogy így próbálják csinálni, ugye ez jogszerűtlen lenne most előrehozott választásokat tartani, és benne van a pakliban, hogy akkor ezt ilyen egyéb eszközökkel próbálják ikézni. Hát, hogyha úgy is lemondanak, meg hát úgy is tele vannak korrupciós ügyekkel, hát akkor összekírunk egy előrehozott választásokat. Én ezt nagyon szomorúnak tartanám, megmondom miért, azért, mert most még össze valószínűleg viszi a Tiszát a lendület, és tényleg előfordulhatna, hogy itt egy teljesen egyszínű önkormányzatiság van, és egy gyakorlatilag egy egyszínű parlament. Hát ez egy, hogy mondjam, ezt 36 évvel ezelőtt erre azt mondták, hogy egy pártrendszer van Magyarországon. Könnyen lehet, hogy amikor rendszerváltásról beszéltek a ellenzék, a liberális ellenzéki politikusok meg a Magyar Péter és köre, akkor ők arra gondoltak, hogy akkor ők most egy pártrendszert csinálnak, és hát a vektorok erre felé mutatnak, meglátjuk, hogy mi fog történni. A mozgásterük azért szűk, ezt ha ezt őszig, ha megcsinálják az előhozott választásokat, és tényleg kiprovokálnak egy előhozott választást, akkor azon még nagy valószínűséggel valóban tarolni fognak, vagy tarolhatnak a Tisza párt jelöltjei. Mivel azonban előbb-utóbb el kell kezdeni kormányozni is, ezért és ott előreláthatólag olyan dolgokat kell majd meghozniuk, amik nem feltétlenül lesznek népszerűek a magyar lakosság körében. Ezért ez egy szűk időablak áll a rendelkezésükre, hogyha ezt meg akarják csinálni.
Na hát meglátjuk, hogy mi lesz ezen a fronton, ami viszont biztos, hogy alapvetően és alapjaiban alakítaná át az önkormányzati rendszert a Szolidaritás pártja. Székely Sándor elnököt kérdeztem az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
Múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország június 5-i pénteki kiadása. A délelőttben Diósi Klári számít majd a figyelmükre, mi pedig most búcsúzunk. Munkatársaim Dian Gergő, Bényi Csaba és Hajósi Bence, valamint a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm a figyelmüket. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Töröcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra.
Most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Reklámot hallottak.